Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 1 perc van, köszöntöm a hallgatókat, ez a Hazafutás június 10-én szerdán, a mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra. Szücs Miklós szerkesztő, valamint Nagy Máté és Antal Richárd hangmérnök kollégám nevében is számítunk a figyelmükre a következő 3 órában. Felvezetjük a holnap kezdődő labdarúgó világbajnokságot, valamint hallhatnak egy beszélgetést Bogdán Ádámmal is. Emellett beszámolunk a budapesti 5 tusa világkupán történtekről, és előre tekintünk a hétvégi kajakkenu Európa bajnokságra is. Bőven van témánk, de akkor kezdjük is labdarúgással. Csütörtökön veszi kezdetét a 23. labdarúgó világbajnokság, amely minden idők legnagyobb VB-je lesz, legalábbis a számok tekintetében. 3 ország, Kanada, az Egyesült Államok és Mexikó a rendezők, ugye 48 csapat részvételével. A Mexikó-Dél-Afrika nyitómérkőzés este 9 órakor veszi majd kezdetét. És itt van már velem a stúdióban Gyenge Balázs, valamint Cselőtei Márka, Nemzeti Sport futball szakírói. Sziasztok, hát minden szempontból ez egy nagyon érdekes világbajnokság lesz, ugye? Most debütál majd ez a 48 csapatos torna, vagy hát lebonyolítás. Valamint picit én félek attól, hogy az amerikaiak szeretnék így a Super Bowl irányába elvinni, és egy show-t köríteni ugye a futball köré, és így hát azért szerintem a szakmai dolgok lehet, hogy picit majd elvesznek ugye a körítések mellett. Nem tudom, ti ezt hogy látjátok.
Mark szereti az amerikai futballt, tehát lehet, hogy elfogult lesz. Én nem annyira, viszont kifejezetten nem örülök neki, hogy ebbe a show irányába viszik el. Azt most nem vagyok teljesen biztos benne, nagyon jó belépő szakértőként, vagy ha lehet ezt mondani, hogy most végül akkor az eldölt tény, hogy a döntőben fél órás halftime show lesz.
Így van, a fél óra az még nincs lesz a bajosz.
De hogy le van ütve?
Így van, halftime show lesz a fél időben, ez már hivatalos egy ideje. Na,
tehát ettől már teljesen kivagyok. Pedig az, ugye az utolsó
meccs,
és meg az első sem ment le.
Igen.
Nem, összességében nem pozitív fogadtatása, nem lesz majd pozitív fogadtatása ezeknek az amerikai show elemeknek, én is így látom ezt. És igen, egyébként a legfőbb probléma szerintem az, hogy ez majd egyes kivitelezések kárára mehet. Tehát láttuk már azt most is a felkészülések során, hogy például az amerikai kollégák hogyan írták ki az angol válogatott játékosainak nevei, gyakorlatilag az összeset elrontották egytől egyig, és azért vannak még egyéb problémák, amik itt az időjárással összeköthetőek, azzal, hogy a stadionok mennyire lesznek majd megfelelően kihasználva, vagy éppen tényleg szakmailag a stáboknak milyen segítséget nyújtanak az amerikaiak. Az viszont biztos, hogy azt szeretik, hogyha náluk az Egyesült Államokban van mindenből a legnagyobb, és ilyen szempontból örülnek, hogy pont ezt a tornát rendezik meg. Én a halftime show kapcsán annyira nem vagyok csalódott, mint azt itt előbb beszéltük. A Super Bowl kapcsán is ez egy ilyen olyan program, amikor lehet fújni egyet, és nem feltétlen arra való, hogy ott mindenki a fellépőkkel foglalkozzon. Lehet, hogy a negyedórás szünet az ezúttal mondjuk 25 perc lesz. Én nem hiszem, hogy összességében majd ezen múlik a döntő, vagy hogy a két csapat az annyira kizökkenteni. Még akkor is, hogyha a labdarúgók nem NFL játékosok, és nem ahhoz szoktak, hogy egyébként ilyen hosszú a
Igen, de bocsánat, akkor hadd kérdezzem, hogy az NFL-ben a nagy szünet, amikor van a halftime show a Super Bowl-on, az a nagy szünet, az ugyanolyan hosszú, mint mondjuk az alapszakaszban a nagy szünet?
Vagy, nem.
Tehát ott is differencia van.
Persze, abszolút hosszabb. Hosszabb valamivel. Ott is nagyjából ugye ez a negyedórás idő jön ki, amikor a szünetről beszélünk. Ugye ott 4/4 van, de amikor a fél időről konkrétan. Láttuk azt a budapesti bajnokok ligája döntőn is, ugye az előtte, tehát a felvezető show-nál, hogy milyen gyorsan összepakolnak ma már egy ilyen színpadot. Nyilván ez a Super Bowl halftime show, meg majd a VB döntő esetében is így lesz. Nagyon sok időt nem fog elvenni, maga a felépés lehet, hogy lesz egy 10-12 perc, úgyhogy egy picit már
Én nem is a pakolás meg a rendezkedés miatt, nem is az, hogy aggódom, hanem egyszerűen szerintem nem a játék javát szolgálja. Mert most tegyük fel, hogy az egyik csapat majd vezet a fél időben egy góllal, a másik csapat síkideg lesz, hódzi, de az is, amelyik egy góllal vezet csak, Hát nem biztos, hogy a legjobb az, hogy ennyi időt kell azzal tölteni, hogy rugóznak ezen az állapoton, arról nem is beszélve, hogy konkrétan az, hogy kihűl a szervezet annak a 11 játékosnak, aki folytatja majd a mérkőzést. Szóval én úgy több szempontból is óckodom ettől, és azt megvállalom, hogy én meg, szóval úgy eleve ezzel a show image-el úgy kevésbé tudok azonosulni.
Igen, ez nem az hagyományos európai futballhoz van szerintem, vagy nem kompatibilis vele igazán, de majd meglátjuk. Ugye említettétek, hogy mennyire lesznek tele a stadionok, hát ugye azt lehet hallani, hogy nagyon drágák a jegyárak. 200 vagy 170 ezer forintba kerülnek a legolcsóbb csoportmérkőzésekre az árak, vagy a jegyárak, tehát hogy az igazi futballszurkolókat szorítja ezt talán ki a stadionokból.
Úgy vagyunk, hogy most már mindjárt kezdődik a világbajnoksága, elvileg vagy papíron továbbra is az egyetemes labdarúgás legszentebb ünnepe. És hogyha most így megyünk így előre a beszélgetésbe, a rosszból elindulva vagyunk a még rosszabb felé, tehát én nem akarok károgni, de valóban az van, hogy ez a világbajnokság, eddig is voltak necces ügyek, de ez a világbajnokság valahogy egyáltalán nem azokról szól, vagy azokért szól, akikért egyébként eleve a futball szól, vagy akikért rendeznék ezt az egészet a szurkolók, és ennek csak egy része az, hogy még az árakon is olyat csavarnak, hogy mindenki pislog. Tehát itt most föl tudnék hozni még 4-5 olyan komponest, amivel éles kritikát lehetne megfogalmazni ezzel a tornával kapcsolatban, de kétségtelen, hogy az egyik legerősebb kritika az, hogy az árszabás az legfeljebb a fejlett világ középosztályának a tetejéhez kezd konvergálni, tehát hogy hozzájuk van szabva, és akkor most egy kezemen meg tudnám, jó, két kezemen meg tudnám számolni, mondjuk Haitiből hány ember tudna megfizetni ezeket a jegyárakat, és akkor ott tartunk, hogy hát ez nagyon nem fair.
Haiti szurkolók valószínűleg nem is nagyon lesznek emiatt a stadionokban. Véletlenül sem szeretnék Gianni Infantino FIFA elnök védő ügyvédjeként feltűnni, de mire emlékszünk a 3,5 évvel ezelőtti katari világbajnokságból. Elsőként mindenki rávágja, hogy arra a fantasztikus döntőre az argentinok és a franciák között. Miközben, hogyha az ottani állapotokat nézzük, és most itt legekről beszéltünk, hogy mennyire lehetetlenítik a szurkolókat, ott arról volt szó, hogy a csoportmérkőzéseket fizetett szurkolók tekintették meg gyakorlatilag.
Azt hittem, azt fogod mondani, hogy mire emlékszünk leginkább, arra az általános csendre, ami honolt a stadionokban.
Így van, hiszen fizetett szurkolók voltak ott a csoportmeccseken, majd utána megérkeztek a valódi futball szurkolók, és az is azért nagyon sok tekintetből volt egy nagyon különleges, de inkább furcsa világbajnokság. Ilyen szempontból ez is hasonló lesz, viszont hogyha visszagondolunk arra, hogy mi volt egy évvel ezelőtt a klubvilágbajnokságon, amit amolyan teszt jelleggel csináltak meg az Amerikai Egyesült Államokban, szerintem abból azért nagyon sokat tanultak egyrészt, másrészt azt ne felejtsük, hogy nem csak az USA rendezi ezt a VB-t, Mexikóban fantasztikus lesz a hangulat, ebben biztos vagyok.
Az egy teljesen más közeg ebből
van,
a szempontból.
És Kanadában is jóval megfizethetőbbek az árak, abban pedig én nem vagyok biztos, sőt, lehet azért már erről hallani, meg a klub VB-n is ez volt a tapasztalat, hogy amint közeledik egyes adott meccs, úgy a jegyárak, hogyha nincsen teli a stadion, egyre inkább olcsósodnak vissza.
Igen, mert vérciki lenne foghi a stadionok
van,
előtt
játszani. Könnyen lehet, hogy azért mondja, az igazi futballszurkolók, akár odautazó angolok, akár brazilok, akár soratlan nemzeteket jóval olcsóban be tudnak majd jutni, mint ahogy az most kinéz.
Igen, ugyanakkor, bocsánat, ezt gyorsan még hadd tegyem hozzá, mert egy kicsit úgy mint egy kavicsat cipőmben úgy érzem, hogy, és ez nem az Egyesült Államok hibája, mert az Egyesült Államok nem tehet arról, hogy ekkora nemzet. Vagy hát tehet róla, de most ebből a szempontból, hogy egy ekkora nemzetnek odaítélnek egy VB-t, arról nem tehet. Ez leginkább a nemzetközi labdarúgásnak szerintem a sara, hogyha az a kritika, vagy az a mondjuk legyen az az étosz, hogy a szurkolókért tessék szervezni ezeket az eseményeket, akkor megfontolandó szerintem első körben, hogy mekkora területre viszik a világbajnokságot, mert jelenleg ugye az eredmények függvényében dől majd el, hogy ki hol játszik majd, tehát a mobilitás ebből a szempontból egy komoly gondot és egy leküzdendő akadályt jelent a szurkolóknak, és nem csak anyagilag, hanem mindenféleképpen. Tehát én azt javasolnám innen szerintem Budapestről, vagy a FIFA-nak, hogy ne ekkora területekre adják oda. Tehát ha már azt mondják, hogy az Egyesült Államok rendezze, akkor mondják azt, hogy ez egyik tagállama rendezze, mert így megint csak ott a szurkolóknak az élménye csorbul azzal, hogy nem tudja, hogy készüljön, nem tudja, hogyan ossza be az anyagi forrásait, az idejét, stb. Stb. Tehát ebből a szempontból már úgy kapásból ez egy elrontott helyzet, amivel most majd szembesülni kell.
Igen, hát az, hogy egyébként annyira szétszórnak egy tornát, az se a szurkolóknak nem jó, se a csapatoknak, se a szakmai stáboknak, és se nekünk újságíróknak nem jó, mert ugye állandóan utazgatni kell a helyszínek között, tehát nyilván ez a munkánkat is megnehezíti. De tényleg ezek a változások mennyire szolgálhatják a futballnak a jövőjét, mert én, ha visszaemlékszem, gyerekkoromban nagyon vártam mindig a világbajnokságokat, ehhez képest ez a 3,5 évvel ezelőtti katari VB már annyira nem mozgatta meg az inger küszöbömet lévén, hogy eleve télen rendezték, tehát hogy a Európához képest ugye az tél volt. Nagyon furcsa volt, hogy említettétek, fizetett szurkolók, stb. És azért most ez az európai, az amerikai világbajnokság is elég érdekesnek tűnik, szóval mennyire szolgálhatja ez a futball jövőjét?
Hát leginkább a FIFA jövőjét szolgálja jelenleg, hiszen a bevételek azok ennek ellenére folyamatosan nőnek, és nagyon úgy tűnik, hogy jelenleg ez az egyetlen valódi szempont. Azért, hogyha megnézzük a katari világbajnokságot és annak odaítélési körülményeit, akkor azzal kapcsolatban is volt nem egy botrány. Most itt van az amerikai világbajnokság, ami minden szempontból, ahogy elmondtuk, a legnagyobb lesz. 48 csapat a legnagyobb terület, 3 rendező. Miközben jön majd a 2030-as VB, amit összesen 6 országban rendeznek meg majd. Most arról van szó, hogy akár 64 csapattal, de maradnak a 48-nál legalább. Ott lesz Spanyolország, Portugália és Marokkó, meg egyébként átmennek majd Dél-Amerikába, Közép-Amerikába, tehát az is nagyon szövevényes lesz, és 2034-ben meg majd Katarhoz hasonlóan mennek keletre, és Szaúd-Arábia kapta meg ugye a rendezést. Hát Szaúd-Arábia is bármennyire fejlődik futball tekintetében, nem arról híres jelenleg még, hogy a legnagyobb futballoázis lenne. Úgyhogy jelenleg tényleg azt látjuk, hogy nem az a szempont, mint amikor 2006-ban Németország kapta a tornát.
És ott is már ugye micsoda viták folytak, hogy akkor azt ők elvették-e Dél-Afrikától ilyen-olyan-amolyan csellel, de igen, de...
És mennyivel egyszerűbb volt igen, az európai igen. szurkolóknak, meg az országoknak, szóval miközben mi, és előfelsoroltuk, hogy összesen kik szenvednek attól, hogy ilyen körülmények között rendezik meg ezeket a VB-ket, a kassa azzal egyenesen arányosan viszont nő, és nagyon úgy tűnik nekem, hogy ez most a fő szempont.
Igen, de a kassa elsősorban azért gazdagodik, mert nominálisan több mérkőzés van, és akkor még elő se vettük a minőség-mennyiség relációt.
Tehát, csak a csoportkörben közel kétszer annyi meccset rendeznek majd, mint az előző VB-n összesen, ami nyilvánvalóan megdobja, de az sem véletlen, hogy nem minőségileg növelték a 48 csapatos létszámot, vagy 48 csapatos létszámra, hiszen Európa mindösszesen 3-mal több helyet kap, miközben Óceániából például biztos kijutót kapott ez a világbajnokság, de Afrikában is 11-en ott vannak.
Meg Ázsia szerintem a legnagyobb nyertes, és mit ad Isten, a televíziós piacok éppen ezekben az országokban tudnak a legkomolyabb növekedést produkálni. De ez legyen az én rossz indulatú összeesküvés elméletem része.
Hát nyilván az üzlet itt is érintett, nyilván a televíziós közvetítésekben. Na de 48 csapat, azt ugye említettétek ti is, és első VB-jükre készülnek, mondjuk Üzbegisztán, Jordánia, Zöldfoki Köztársaság, Curaçao. Nagyon érdekes, és ahogy említettétek, ugye Európa viszont így csorbult ezáltal, hogy azért mondjuk akár hasonló országok is kiuthattak, ők mikre lehetnek képesek?
Fú, nagyon sok csapat van, akiket most így egyesével végig mazsolázhatnánk, hogy néznek ki. Ha nem szenvednek óriási vereségeket ezek az említett csapatok a csoportmeccseken, akkor az ők is szűke pátriájukban ez egy nagyon, hogy mondjam, egy ilyen felüdítő szituáció lesz, és akkor ők ott még üdvözölni is fogják a FIFA-nak ezt a döntését, hogy hú, de jó, hogy ők játszhattak, hiszen ez mégiscsak egy élmény, ezt nem lehet elvitatni, ez kétségtelen. De hát azért ez mégiscsak egy eredménycentrikus torna, tehát nem egy Spartakiád. Óhatatlan, hogy beleszaladjanak egy nagyobb zakóba. Aztán kérdés persze, hogy azok, akikkel szembe beleszaladhatnak egy nagyobb zakóba, hogyan kalibrálják az erejüket, mert akkor megint visszakanyarodhatunk a legelső kérdéskörre, hogy 48 csapatnál, ilyen sok meccsnél milyen minőségű meccseket látunk, mert már eddig is az volt, hogy torna specifikus módon kellett játszani a VB-ken, tehát az azt jelenti, hogy nagyon régen volt az, hogy olyat láttunk, hogy egy csapat az elejétől a végéig sziporkázott, mert egyszerűen nem bírja ezt a tempót. Most pláne nem kell erre számítani, tehát már kieséses fázisban, úgyhogy ott 32-től mennek tovább, tehát 16-ot döntő, nem is használunk ilyen kifejezéseket.
De csak egy meccsen játszanak többet.
Na jó, de érted, tehát hogy akkor is az van, hogy egy meccs, elég csak egy hosszabbítás. 1-11-es. Elég csak az, hogy az időjárási körülmények között egy meccsen tolják meg őket mondjuk 2-3 órával, mert egyébként, amit megint csak említettünk, rohadt nagy, vagy bocsánat, baromi nagy távolságokat kell megtenniük. Tehát itt ezek így mind-mind, ezek az apróságok akkumulálódhatnak, tehát abból kell indulni, hogy a csoportmeccsen az elején az igazán nagyok nem fogják oda tenni magukat teljes értékben, tehát az olyan csapatok, mint Curaçao, Üzbegisztán, kik voltak még itt a...
Jordánia.
Tehát az újoncok. Tehát ott elképzelhető, hogy egy némelyik még el is csíp egy eredményt. Na akkor meg aztán pláne elégedettek lesznek majd.
Én ennek most megfognám a jóval pozitívabb oldalát, hogyha ezt a kérdéskört feszegetjük, mert egyébként, ahogy előbb közbe szúrtam, ez a nagy válogatottak számára is mindösszesen egyel több meccset jelent. Ugye a 32 között kell majd már egy kieséses szakaszbeli mérkőzés megvívni, eddig ugye a 8-at döntőbe lehetett becsatlakozni a csoportkör után, és azért, hogyha visszagondolunk akár a közelmúlt világbajnokságaira 32 csapattal, akár egyébként a 90-es, 80-as, 70-es évek VB-ire, mindig vannak kiütéses győzelmek. Tehát Panama úgy van ott ezen a VB-n, hogy már nem lepődik meg rajta senki, mert ott volt az előző világbajnokságon is, vagy az előző előtti, amikor kapott egy hetest az angoloktól. Az is egy olyan mérkőzés volt, aminek sportszakmai értéke olyan, valójában nem sok volt, bár egyébként ott volt Harry Kane mesterhármas, amiről emlékezhetünk rá, gólkirály lett a tornán, tehát azért mégiscsak hagyott maga után nyomot. Én nem gondolom, hogy Curaçao majd 10-12 gólt kap ezeken a mérkőzéseken, de olyan mérkőzések is voltak korábban a VB-k történetében, tehát ilyen szempontból nem lesznek kirívó esetek, sőt, az egy plusz izgalmi faktort ad talán, ha már 48 csapat, szerintem a lebonyolítás az remek. Tehát, hogyha tovább jut összesen 8 csoport harmadik, akkor Üzbegisztánnak, aki ott van mondjuk Kongóval egy csoportba, vagy akár Haitinak, aki a skótok ellen még reménykedhetnek is valamiben, megvan az esélye arra, hogy egy jó meccsel ott legyenek a legjobb 32 között, és VB továbbjutóként emlékezzünk majd rájuk 4 év múlva. Szerintem ilyen szempontból üdvözít, hogy ilyen csapatok is lesznek a tornán. Olyan szempontból meg fáj, hogy Magyarország például nem lehet ott, miközben Curaçao kijut, de azért például Curaçao-ról egy szót ejtve, ők kiejtették a selejtező sorozatban azt a Costa Ricát, akiket meg ilyen biztos VB részvevőnek gondoltunk az elmúlt években 32 csapat mellett.
Arról nem is beszélve, hogy oké, akkor mondjuk azért érdekes, vagy jó fejleményeket. Curaçao meze, sőt az idegenbeli meze jelenleg a legkeresettebb válogatott mez. Nem mondom ki melyik, de a sportszer gyártónak a saját honlapján ott van, hogy out of stock, tehát nincs raktáron. El lett kapkodva. De ez és akkor megint visszakanyarodok az eredeti énemhez, hogy akkor azért egy kritikát is megfogalmazzak, mert ez meg egy ilyen fogyasztói kultúra, nem feltétlen szurkolói, de akkor is, tehát vannak ilyen járulékos hasznok, amik mondjuk nemzetgazdasági szempontból ad egy ilyen kis országnak valóban pozitív lenyomatai.
Hogyha a szakmai szempontokat nézzük, egyébként szerintem sokszor ezek a csapatok a legveszélyesebbek, mert fura stílusban, fura taktikával tudnak játszani, egyszerűen tényleg tudnak mondjuk pontokat rabolni, vagy akár mondjuk a nagy csapatok nem tudják őket annyira levideózni, mert ugye nem játszanak a játékosaik akár mondjuk híresebb klubokban, vagy nem lehet őket annyira nyomon követni, tehát emiatt ilyen szempontból egyébként veszélyesek lehetnek ezek a csapatok.
Így van, és amellett, hogy ez igaz, amellett viszont vannak már gyakorlatilag az összes válogathatnak olyan játékosai, talán Irakból nem tudnék olyat kiemelni, meg mondjuk Jordániából is elég nehezen, de akár Haitiről, ha beszélünk, akik már egyszer jártak VB-n, ugye még 74-ben, Haitiről beszélünk, ott van Wilson Isidore a támadósorban, aki egy Championship gólkirály, Premier League csatár, jelenleg is a Sunderlandben, de van a Wolverhamptonból is középpályásuk, 20 millió eurós transferpiaci értékkel, ami azért megint azon a szinten, hogy hány olyan játékos van magyar válogatottban, aki eléri a 20 millió eurós transferpiaci értéket, 2. Tehát, hogy gyakorlatilag itt tartunk. Ezek a válogatottak, még hogyha összességében gyengébbek is, mint az európai lemaradók, már mind eljutottak odáig a futballfejlődése miatt, hogy egyébként kitermelnek olyan játékosokat, akiket mindegy, hogy sztároknak nevezünk, de topligás labdarúgók.
Így van. Aztán persze itt is lehetne megvizsgálni, hogy ezek a játékosok honnan indultak, tehát hogy a saját nemzetükből indultak el, vagy pedig már egy külföldi diaszpórából mentek vissza a saját nemzetükbe. Tehát a 48 csapatból jelenleg 8 olyan válogatott van, amelyiknek a keretébe csak olyan játékosok szerepelnek, akik az adott nemzetben születtek. Tehát a nemzet területén, mert mondjuk érdekesség, tehát ilyen kivétel, de mondjuk, hogy Erling Haaland Angliában született, az egy ilyen anomália ebbe a rendszerbe, de a válogatottak többségénél az van, hogy vagy kaptak az adott országból nemzeti útlevelet, vagy pedig nem oda tartoztak, és végül ott a felnőtt válogatottat az óhazának választották meg.
És akkor szűkíteném most így az európai régió felé, és ha már ugye ezek az országok miatt mondjuk Európa kevesebb kvótát kaphat, nézzük először a kisebb országokat, illetve a körülöttünk levő országokat. Ausztria, Csehország, ugye ott van. Ausztria 98 óta először VB résztvevő, Csehország 2006 óta először jutott ki. Mi az, ami náluk működött, és mi az, ami nálunk mondjuk nem?
Hú, ez is messzire vezetne, de... Röviden, tömören ezeknek az országoknak az utánpótlás bázisa azért lényegesebben, mert nem csak a bázisa, hanem a struktúrája lényegesebben jobb és felkészültebb, mint a magyar. Tehát, hogyha azt nézzük meg, hogy a cseh csapatok klubszinten hogyan állnak és milyen nemzetközi eredményeket érnek el, akkor azért összehasonlíthatatlan a magyar rendszerrel, mert azt látjuk, hogy mondjuk a Slavia Praha, most meg nem mondom, hogy az utóbbi hány évben hányszor jutott be az Európa Liga legjobb 8 csapata közé, úgyhogy 9 cseh játékossal álltak ki a kezdőben. Tehát ezzel nagyon nehéz versenyezni. Az osztrák ráadásul még egy a csehnél is sokkal masszívabb gazdasági védőhálót húz maga alá, mert az a pénz, amiből gazdálkodhatnak Ausztriában, és ami a futballra jut piaci szinten, az lényegesebben felülmúlja azt, amit egyébként más kelet-európai országokban rá tudnak fordítani a nemzeti fejlesztésre.
Vagy akár egy Bosznia-Hercegovina 2014 után?
Borságok az azért a csoda kategória volt itt a selejtező sorozatban. Nyilván mi vágyjuk, hogy nekünk is legyen egy ilyen csoda kategória szereplésünk valamelyik selejtező sorozatban. De azért, ha megnézzük, hogy a borságok milyen úton módon keveredtek ki a VB-re, és aztán az olaszokat győzték le egyébként emberelőnyben, ugye a rájátszás utolsó meccsén, akkor kijelenthetjük, hogy ha mondjuk a európai válogatottak között kellene szelektálni, akkor valószínűleg őket neveznénk meg, mint a leggyengébb komponens. Ettől függetlenül jogosan szerepelnek a tornán, hiszen az olaszokat ejtették ki. Ugye az olaszok zsinórban 3-szor maradtak le a tornáról, míg a csehekhez meg az osztrákokhoz visszalőve azért VB-n, ahogy említettük, régen szerepelt ez a két csapat, de láttuk például az EB szerepléseiket mind a cseheknek, mind az osztrákoknak. Amikor mi 2016-ban csodaszerűen előztük meg az osztrákokat, akkor is gyakorlatilag egy olyan csapat voltak, akiket sokan oda vártak a legjobb 8 közé. Ez összejött nekik az előző EB-n is, meg hát van egy fantasztikus vezetőedzőjük, most kimondottan az osztrákoknak, Ralf Rangnick személyében, aki ott a teljes kultúra átalakítást a kezébe vette. Ettől függetlenül a csehek vannak olyan csoportban, ahonnan akár még elsőként is kikeveredhetnek, ugye az aljelű négyesben. Én az osztrákoktól és a bosnyákoktól sem várom azt, hogy mondjuk a 32 után még el tudnák magukat verekedni.
Pedig az osztrákokra sokan azt mondják, hogy ők a sötét ló ezen a VB-n. Nem tudom, mennyire okozhatnak meglepetést, ők ugye Argentinával, Algériával és Jordániával, az újonc Jordániával kerültek egy csoportba.
Azért... Meglepetés ebből a csoportból szerintem, hogy tovább kéne jutni Ausztriának.
Azt tuti. Itt a 32 a kérdés. Ha jól néztem, akkor rögtön, hogyha harmadikán jutnak tovább, akkor rögtön mondjuk Anglia várhat rájuk. Ott már nem lennének esélyesek, vagy ott már tényleg sötét lónak kéne lenni.
Ha az angolokat csoport elsőnek számolod, de igen, valahol lesz bicsaklás, de egyébként meg ez a VB már az előzőnél is, vagy az előzőeknél is voltak jelei ennek, de ez a VB szerintem egyre markánsabban kihozza majd azt, aztán lehet, hogy egyáltalán nem lesz igazam, hogy a válogatott futball a túltelített klub labdarúgás miatt egy picit, sőt nem is egy picit, de devalválódik. A játékosok nagyon-nagyon hosszú idényeket követően kell, hogy megint helytálljanak, megint okay, csak egy plusz meccsel adott esetben, de akkor is egy növelt terhelés alatt az a prémium, amit megkapnak ezért a szereplésért jóval alulmúlja azt, amit klubszinten megkeresnek. A klubjuk a munkáltató, itt ilyen-olyan, amolyan egyességek, biztosítások révén működnek a rendszerek, tehát mert hogyha most megsérülne, ugye akkor az eredeti munkáltatója járna pórul, tehát ott azért duruzsolnak a fülekbe, hogy te figyelje, azért óvatosabban játsszál majd a VB-n. Szóval a lényeg, hogy a válogatott futball ezért most egy picit ha úgy mondjam, alacsonyabb fordulatszámon pörög, mint régebben, és ezért látom én azt a tendenciát, hogy azok a csapatok, és Ausztria az olyan határeset, meg a csehek is határeset, de hogy azok a csapatok, ahol már azért tudnak technikailag és egyéni szinten kiállítani olyan gárdát, amelyik azért mondjuk úgy, hogy tud futballozni, sokkal nagyobb valószínűséggel kaphatja el az igazán nagyokat, akik meg egyébként nem teszik oda 100%-ban magukat. Tehát ebből a szempontból meglepetésnek tűnhet, de hogyha mondjuk egy ilyen Ausztria szintű csapat elkapja a fonalat, akkor most csak mondok egy merészet, akkor még a 8-ba is odaérhet.
Igen, ez érdekes, amit mondasz, mert például nemrég ért véget a Bajnokok Ligája döntő is, tehát az ottani játékosok, vagy abban a két klubban játszó játékosoknak a válogatottja is nyilván ilyen szempontból csorbulnak, mert kevesebbet pihenhettek azok a játékosok, illetve ha jól tudom, egyébként pont Saka küzd a Achilles-ín sérüléssel, tehát az ő szereplése is nem tudom mennyire kérdéses, de hogy nyilván azért kellene pihentetni, szóval ilyen szempontból ez is sokat számíthat.
Nagyon.
Igen, viszont a nagy
csapatok, a naptár.
Ez abszolút így van, tehát hogy ezek a 64-72 meccses szakaszok, amik ezek a csapatok és ezek a játékosok játszanak. Ugye Declan Rice lábában, akitől Anglia is azt várja, hogy az egyik legfontosabb játékosa lesz ennek a tornának, több mint 70 tét meccs van ebben az idényben, hogy azt is nézzük, hogy az angol válogatottban mit játszott. Na most ehhez képest, és itt viszont bejöhetnek azok a csapatok, míg az osztrákok nem is, mert azért...
Mondjuk, igen, azért mondtam, hogy ez olyan határeset az Ausztria,
ilyen csapatokat veszünk,
akik ettől még erősebbek.
Így van, de ha ezeket a csapatokat veszünk, itt is azért top ligás játékosok vannak, akik játszanak 50-60 meccset, viszont itt jöhetnek a kicsik, akik tényleg mondjuk olyan bajnokságban balírozódnak, vagy játszanak, ahol 30-35 meccset lejátszanak egy szezonban, és sokkal frissebbek, úgyhogy ebből azért kijöhetnek meglepetések. Én itt egyébként nem tudom, hogy beszélünk-e külön még itt sötét lovakról, de én Marokkot újra előre hoznám.
Nálam is.
Mert hogy azok után elődöntőbe jutottak 4 éve, annyira nem is számítanak sötét lónak, de még erősebbet szerintem a keretük, mint akkor volt. A játékosok pihentebbek is, szerintem megint benne van, hogy sokáig menetelnek.
Beszélünk majd még ezekről a régiókról is. Most ugye hírek előtt még azért már rákérdezik még két környező országra, Románia, Szerbia, az, hogy nem jutott ki, ez mennyire volt meglepő?
Hát számukra szerintem fájóan meglepő, főleg a szerbeknél, akik azért már annál is többel gazdálkodhatnak, mint mondjuk a bosnyákok, akik egy ilyen nettó, mondjuk úgy hazafiságból, vagy ilyen nemzeti érzelem által vezérelt ez a balkáni virtus, amikor a válogatottban szinte úgy lépnek pályára a játékosok, hogy mindenki vértivott, és rá se ismerni pedig, és csak egy-két klasszis van, de a többit is fölhúzzák arra a szintre, mert a hazájukat képviselik. Na, ezt a szerbek is hozzák, de náluk olyan infrastruktúra is van e mögé, amiről csak álmodnak a bosnyákok, tehát azért az úgy fájdalmas, és főleg úgy, hogyha megnézik, hogy a bezzeg szomszéd, hogy Horvátország még milyen eredményeket ér el a nemzetközi porondon. Igen, tehát VB döntő. Tehát most csak itt kiemeltem a horvátoknak egy ilyen kiugró eredményét. Tehát, hogy ebből a szempontból a szerbeknek ez halmozottan fáj. Romániában meg ott azért, hogyha őszinték vagyunk, ott úgy olyan hullámzó mindig az, hogy hogyan működik a futball, tehát hogy van szervezve, mint van szervezve. Tehát, ha csak azt veszük példának, hogy az ország messze legnagyobb egyesülete, az Steaua Bukarest az elmúlt időszakban hogyan morfolódott, hogy esett két felé, hány módon, hány osztályba képviselték. Szóval az egész egy kicsit olyan kaotikus, még a szerbhez viszonyítva is, tehát ott viszont talán kevésbé meglepő az, hogy ők végül elhasaltak. És amit egyébként Márk is mondott korábban, Európa csak pár helyen kapott többet, tehát Európából azért nehéz kijutni a VB-re.
Na hát hamarosan megyünk majd tovább az európai top csapatokkal, illetve a többi régióval, most azonban következnek a hírek.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejön. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobb ég között.
De Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Megvan a labdarúgó NB1 új hivatalos neve. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány. Viharokra és felhőszakadásra figyelmeztetnek. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
A Magyar Labdarúgó Szövetség és az OTP Bank megállapodott arról, hogy a 2026-27-es idénytől az NB1 hivatalos neve ismét OTP Bank Liga lesz, adta hírül szerdakora délután hivatalos honlapján a szövetség. José Mourinhót kivásárolja szerződéséből a Real Madrid, ezt a Benfica labdarúgó csapata jelentette be hivatalos oldalán. A lisszaboniak közleményéből kiderül, hogy a spanyol sztárcsapat 15 millió eurót fizet a portugál klubnak, hogy szerződtethesse a 63 éves portugál szakembert, akivel meg is egyezett. A Real Madrid ugyanakkor egyenlőre még nem jelentette be Mourinho érkezését, csak Álvaro Arbeloa távozását, aki az előző idény végéig irányította a csapatot. Hétvégén rendezik az első keleti Ágnes emléktornát Török Bálinton. A Magyar Szövetség híradása szerint az esemény a sportág egyik legnagyobb hazai csapatversenye lesz, ugyanis 116 együttes kézi szervcsapat és csoport indul, összesen 446 versenyzővel. A tavaly 103 éves korában elhunyt ötszörös olimpiai bajnok keleti Ágnes a hazai és a nemzetközi sporttörténelem egyik legnagyobb alakja.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjává választotta Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt két új EP képviselőjét. A két politikus Magyar Péter, illetve Tarr Zoltán korábbi mandátumát veszi át a héttagú Magyar Néppárti képviselőcsoportban. Bogdán Csaba az EP alkotmányügyi bizottságában, míg Weiss Viktor a kulturális és oktatási bizottságban folytatja majd a munkát. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörön, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A sebességkorlátozások csökkentése a legfontosabb célja a MÁV nyári pályafelújítási programjának. Jelenleg a csaknem 6000 kilométernyi vasútvonal 40%-án van érvényben valamilyen korlátozás, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, azt szeretnék elérni, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 food truck tizedénél találtak tisztasági problémát, hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki.
Közlekedés.
Az M1 M7-es közös szakaszán a főváros irányába baleset történt. A 8-as kilométernél Budaörs térségében a sérült járművek a belső sávokat foglalják el, torlódás alakult ki. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán egy kamion defektet kapott, és a 33-as kilométernél a belső sávban a szalagkorlátnak ütközött. Ezért a Budapest felé tartó átterelt sávot lezárták. Mindkét irányba csak egy-egy sáv halad, Bicske térségében torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
A sok napsütés mellett délután csak elszórtan, estétől viszont egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. Néhol jégeső is lehet. Most az északkeleti járásokban van riasztása a zivatarok veszélye miatt. Holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futózápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 37 perc van, folytatódik a Hazafutás, és továbbra is a holnap kezdődő labdarúgó világbajnokságra hangolódunk Gyenge Balázzsal és Cselőtei Márkkal. Hát a kisebb csapatokról már beszéltünk, de most beszéljünk Európa nagyjairól, ugye a top csapatokról, mert nagyon sokan például Spanyolországot hozzák ki végső győztesnek vagy esélyesnek, nem tudom, ti ezt hogy látjátok.
Egyértelmű, Spanyolország a favoritja ennek a tornának, szerintem ezt ki lehet jelenteni, így van ez mondjuk a fogadóirodáknál, szakíróknál, esélylatolgató különböző szakmai oldalaknál, szinte mindenhol a spanyolokat hozzák ki elsőnek, ami nem véletlen egyébként, tehát hogyha megnézzük a keretértéküket, akkor az a második helyen van a franciák mögött, ha pedig azt nézzük meg, hogy Európa bajnoki címvédő ez a csapat, ráadásul milyen játékkal tudott akkor EB-t nyerni 2024-ben, akkor szintén egyértelmű, plusz Lamine Yamal. Szerintem így névről is muszáj beszélnünk, még mindig csak 18 éves, majd a torna alatt lesz 19 a Barcelona klasszisa, egyértelműen már most a legnagyobb, egyik legnagyobb világsztár, és hát tőle rengeteget várnak, úgyhogy ez a spanyol csapat, ez szerintem tőle igazán különleges, meg egyébként a szövetségi kapitánytól, Luis de la Fuente-től, aki ifi szinten mindent megnyert, gyakorlatilag ugyanezekkel a srácokkal, U19-U21, Európa-bajnokság U20-as VB, és akkor jött a spanyol válogatott élére, ahol meg rögtön egy EB sikerrel kezdett. Én azt hiszem, hogy ebben nem lehet belekötni. Nekem egyébként a tippel nem kéne, nem a spanyolokat mondanám, és mindent beszélünk a másik válogatottról is, de az biztos az egyik legnagyobb esélyes.
Egyet értek vele, főleg úgy, hogy én két éve azért úgy végignéztem Németországban a spanyolok menetelését az első pillanatok kezdve a legutolsóig, és annyiban érzem én is őket a franciák előtt, hogy sokkal erősebb a kohézió a spanyol csapaton belül, mint a franciában. Nem mondom, hogy a franciában nem szívesen játszanak a nemzetükért, a válogatottjukért a játékosok, de sokkal, vagy mondjuk úgy, hogy finoman fogalmazzak, mérhető módon érezhető az a különbség, akaratbeli, vagy elszántságbeli, vagy egyszerűen csak az a vágy, amivel kimennek a játékosok, hogy játszanak a válogatott mezben. Ha ezt patika mérlegre tesszük, akkor egyértelműen a spanyolok játszanak szívesebben a saját válogatottjukban, mint a franciák. A franciáknál megint mindenféle zsörtölődések mennek a VB előtt, ami egyáltalán nem példanélküliek, tehát ez így rendszeresen, vagy többször előfordul, mint más csapatoknál, mert egyébként játéktudásban azért nagyon nehéz különbséget tenni a francia keret meg a spanyol keret között. Tehát itt ezeket az mondjuk úgy apró vagy nüansznyi eltéréseket nézzük, viszont ezek mind szerintem is a spanyolok felé billentik a mérleg nyelvét.
Szerintem nem, tehát akkor beszéljük most a franciákról. Szerintem a keretet nézve sokkal erősebb a francia, még ezt a jelzőt is hozzá tudnám tenni.
Sokkal?
A kezdőcsapatot tekintve. Szerintem a spanyoloknál rengeteg olyan kérdés van most, ami De La Fuente-nél nem kérdés, és főleg meg sem kérdőjelezi senki Spanyolországban, pont azért, mert EB-t nyert ezzel a csapattal 2021-ben, de például Unai Simon lesz ennek a csapatnak a kapusa, Athletic Bilbao egyébként nem túl jó idényt futó hálőre, mert benne bízik, vele dolgozik már fiatalkora óta, Laporte lesz az egyik belső védő, még nem tudni, hogy Nico Williams egészséges lesz, az EB-n emlékeztetünk rá, hogy mekkora átment, a középpálya az rendben van, de Fabián Ruiz azért nem régen tért vissza, Franciaország kerete viszont szerintem a kezdőcsapat legalábbis az überelhetetlen, és igen, megvannak ezek az öltözői csetepaték zsörtődések, de hát ezek megvoltak az elmúlt 8 évben is, egyszer VB döntő lett a vége, egyszer pedig világbajnoki cím.
Jó, persze, ez tiszta sor, csak nem ugyanaz a távolról sem ugyanaz a szituáció. De mikor érkeztek a franciák a
2010-ben,
amikor volt az a klasszikus a Raymond Domenech-kel
így van,
szembeni
ez 2010.
Lázadás? Tehát amikor megint csak akkor néztük, hogy akkor hogy néznek ki a keretértékek, meg egyénileg miket tudnak játékosok, és akkor a franciák simán...
Csoport utolsók lettek.
Meg akkor. Nem azt hiszem, hogy simán VB cím esélyesek top 2, mondjuk úgy. És akkor egy teljes összeomlás volt. Nem gondolom, hogy most ugyanez lesz, csak úgy húznak sok felé. Mindegyik, arra nem is beszélve, hogy szerintem is nem csak csetepaté van, hanem egyfajta ilyen rivalizálás, ilyen szerintem olyan típusú rivalizálás a játékosok között, aminek nem feltétlen lenne ott a helye. Tehát ezek ilyen egyéni tőről fakadó rivalizálások. És akkor ezek úgy kioldhatják egymást. Valamennyire most például, most csak egy apróság, nem tudom, hogy például a francia öltözőben hányan szólnak be Mbappé-nak, azután, hogy elment a PSG-ből, azt egyből nyertek 2 BL-t. Tehát, hogy akkor ő mennyire szívja ezt merre. És most csak ez egy hipotetikus dolog, amit most mondtam. Miközben az is látható, hogy mondjuk Dembélé az oda nem figyelés egyik császára. Jó, de akkor meg előhúzol a semből egy Oliszt, akiről úgy eddig úgy volt, nagyon jó játék, és most meg gyakorlatilag az új aranylabdások egyike, vagy jelöltek egyike. Tehát én adom azt, hogy a francia öltöző hemzseg a klasszisoktól, azt nem látom, hogy meg lenne az a kohézió, ami ezen a szinten a legszükségesebb a VB címhez, mert egyébként, hogyha azt nézzük, akkor 4 évvel ezelőtt Argentina, vagy 3,5 évvel ezelőtt Argentina sem mutatott olyan sokat. Tehát, hogy volt egy Messi, egy kifelé a pályafutásának a vége felé járó Messivel, a többiek meg olyan kedves kis zongoracipelők voltak hozzá képest mellette, és nem mondtam volna azt, a Katari VB előtt sem, hogy az argentinok VB kerete a játékjogot illetően a legértékesebb lenne.
Ez így van, viszont ettől függetlenül mondjuk, ha már VB győztes csapatokkal példázunk, a 2002-es brazil válogatottban meg 3 aranylabdás volt, és valahogy mégis elfértek egymás mellett, igaz, akkor még nem voltak annyian aranylabdások, sőt 4 aranylabdás összesen. Igen, Mbappé a világ legjobban befejező csatára jelenleg, bármit is gondoljunk a személyiségéről, akkor a másik, de az egyik leggólerősebb biztos, hogyha azt nézzük, hogy hány meccsen, hány gólszer, ez akkor a leggólerősebb. Olise az minden idők második legtöbb gólpasszával zárta ezt az idényt Lionel Messi után. Ryan Cherki fantasztikusan berobbant a Manchester City-be, és ott van Ousmane Dembélé, a friss kétszeres BL győztes aranylabdás támadó. Úgyhogy ezek azért olyan nevek, akik, hogyha van is egymás között egy kis rivalizálás, lehet, hogy a pályán majd mindent megtesznek azért, hogy Franciaországot felemeljék. De hát azért vannak itt még esélyesek, nem szűkíteném én se két főre, főleg úgy, hogy ez a két csapat, hogyha minden a papírforma szerint halad, akkor az elődöntőben már összefut egymással.
És ugye említettétek, vannak még itt esélyesek, de például beszéljünk akkor Angliáról és Németországról is, ugye ti is már itt érintettétek ezt a két országot, ők mire lehetnek képesek?
Hát a németek speciál, ott pont az van, ha már az ágakat nézzük, hogyha megnyerik a csoportjukat, és egyébként a franciák is, akkor már a 16 között találkoznak a francia válogatottal, az egy kemény dió lesz. Egyrészt vegyük a csoportjukat a németeknek, ami brutálisan nehéz. Nálam egyébként az a halálcsoport, nem a francia, norvég.
Nem Curaçao-val vannak együtt?
De viszont ott van Elefántcsont.
Ecuador Elefántcsontpart.
Viszont ott van Ecuador és Elefántcsontpart. Két szerintem olyan csapat, akire nyugodtan mondhatjuk azt, hogy sötét ló. Elefántcsontpartnak a legértékesebb afrikai kerete van, Ecuadorban pedig világsztárok vannak, mint Caicedo vagy Pacho. Úgyhogy nem lesz könnyű ez a csoport a németeknek. Viszont ha visszaemlékszünk arra, hogy játszottak az EB-n, akkor gyakorlatilag úgy estek ki a spanyolok ellen a negyed döntőbe, hogy a 116. percben sokak szerint, a legtöbbek szerint kapniuk kellett volna egy 11-est.
Akkor a kezezés, igen.
Így van, és ha azt megkapják, lehet, hogy ők nyerik meg azt a VB-t. Azért EB-t, és Nagelsmann nagyon jó edző szerintem, aki össze tudja kovácsolni ezt a csapatot. Vannak azért ott is hiányzók, meg sérülések.
Meg generációváltáson mentek át a németek is.
De szerintem egészen jól megoldották mostanra. Tehát ott van Florian Wirtz, aki bárhogy is játszott a Liverpoolban, fantasztikus
hát,
a válogatottban.
Akkor mindig volt rúg,
Kai Havertz is a válogatottban mindig extra, Jamal Musiala visszatért, ott van Kimik, ott van a 21 éves Pavlovics középpályán, és azért a belső védő párosok is Tah, Schlotterbeck, tehát olyan játékosok, akinek jó idénye volt.
Jó, hát a németek nem tudnak nem kiállítani egy jó válogatottat. Önmagukhoz mérten tudnak jobbak vagy gyöngébbek lenni. És most olyan, most ugye picit úgy az én érzetem szerint a nagy válogatottak, vagy a top válogatottak polcáról egy picit visszacsúsztak. Igen, egy
és
picit.
Ez jót tehet szerintem.
Tehát, szerintem is, igen.
Mert nincs rajtuk akkor a nyomás.
Igen, az szerintem is jót tesz nekik. Szemben az angolokkal, akik meg most már ugye itt két EB döntő után
meg egy német edzővel,
bár igen, de szerintem ez lesz itt a legfőbb gond, hogy a német edző meg kitalálja, most itt idézőjelben, kitalálja magát, meg a nemzeti csapatot, és egy ilyen teljesen lehetetlen keretet hirdet, de aztán majd meglátjuk, hogy abból mi sül ki.
Nézzük meg, hogy igaza lesz-e Tuchelnek. Én érteni vélem az ő válogatási stratégiát. Hatalmas botrány volt Angliában abból, hogy kiket hagyott otthon a válogatott keretből Tuchel. Például Cole Palmert, aki igen, az előző EB döntő egyik őse lehetett volna, hogyha nem nyerik meg a spanyolok. Csereként bálva gólt szerzett. És vannak még olyan játékosok, akik Harry Maguire-nél nagyon sokan felhúzták a szemöldüket, hogy maradt ki a csapatból.
De igen, értem, hogy miért húzzák fel a szemöldöküket.
Igen, azért a középpályán is bekerültek olyan elemek, mint Jordan Henderson, aki már bőven nem az a szint, miközben meg lehetett volna hívni olyan játékosokat, mint például Adam Wharton, vagy tényleg olyan angolok maradtak végül otthon, akikre sokan arra számítottak, hogy ott lesznek a keretbe, de nem úgy válogatott Tuchel, hogy melyik a 26 legjobb angol futballista, hanem úgy, hogy csapatként kik működnek együtt. Nyilván ez mikor fizetődhet ki, hogyha legalább érmet szerez Anglia, ami egy rizikós játék, mert hogyha kiesnek a nyolc között, akkor mindenki az ő nyakába varja hát majd ezt a kiesést.
Igen.
Főleg úgy, hogy egy német vezető edzőről, kapitányról beszélünk. Viszont hogyha ha nyernek, akkor meg minden döntése megigazul.
Jó, az... de ez olyan, mintha 19-re húzna lapot. Azért ez egy elég nagy rizikó egy VB-n.
Én szerintem őt annyira nem foglalkoztatja. Ez már mint a legrosszabb esendőség, ami megtörténik vele, hogy menesztik. Szerintem már hát átélt egy pár ilyen eset.
Igen, csak én például Tuchelnél egy csomószor azt éreztem, nem csak itt, hanem a klub szinten is, hogy az volt vele szemben az egyik legerősebb kritika, hogy nem tud elég kemény kézzel bánni az öltözőivel, tehát hogy túl vajszívű. És akkor most meg egy picit úgy érzem, hogy most meg eljátsza a keménykezőt, hogy akkor most kihagyja a adott esetben azokat a renitens elemeket, akik az ő döntéseivel szembe mennének, szakmailag nincs egyébként különösebben megalapozva, csak az, hogy ez a csapat integritását, illetve az ő irányelveit ne csorbítsa. Kérdés az, hogy ez egy ilyen hosszú VB-n ennyi komoly ellenféle szemben végig helytálló lesz-e, és arról nem is beszélve, hogy ugye pont a két EB döntő után, tehát amikor az angolok már ugye 66 óta kivannak egyezve, hogy a futball hazatérjen, hogy football is coming home, és akkor úgy mindig ott vannak, hogy coming home, de aztán mégsem. És hogyha most döntőt játszanának, de elvesztenék, szerintem akkor is egy igen nagy hányad az angol társadalomnak húzná a száját.
Ez az angolok régóta fogadkoznak, igen, aztán kiderül, hogy mire lesznek képesek, mert azért itt vannak még kemény ellenfelek, Portugáliáról még nem beszéltünk, ők mire lehetnek képesek.
Hát Balázs, ezt úgy érzem, hogy neked kell kezdeni, még annak ellenére is, hogy Ronaldóról majd külön szeretnék szót ejteni.
Ha azt veszük, hogy az előbb, amit említettem, hogy az igazán nagy csapatoknál nem biztos, hogy lesz egy ilyen végig 100%-on pörgés, és az mondjuk úgy fél vagy egy polccal alattuk lévő válogatottak, hogyha nagyon jól össze vannak rakva, akkor most van történelmi esély arra, hogy elkapják őket. Na ennek az alsó polcnak az élharcosa, vagy az első számú képviselője Portugália. Kérdés az, hogy ott a csapatintegritás hogy néz ki, pont egyébként Ronaldo miatt, mert lehet, hogy ballaszt, lehet, hogy húzó személyiség lesz, és ezt muszáj rendezni a VB előtt. Én annak a híve vagyok, hogy jó, legyen ott a VB-n, de a kezdő csapatba csak is érdemek szerint kerüljen be. Én azt mondom, hogy a komplett VB-t biztos, hogy nem kéne végigjátszani a kezdőként. Tehát az, amiket itt korábban szerintem kifejezetten Portugália kárára ment, az, hogy a Ronaldónak a csapatba forgatása az egyszerűen rosszul működött.
Nem fog megtörténni az, ami az előző világbajnokságon, hogy Ronaldót időközben lecserélik. Szerintem az elejétől a végig ő lesz a kezdő csatár ennek a csapatnak. Annak ellenére, hogy azt viszont el tudom képzelni, sőt, gyakorlatilag javasolhatnánk a portugáloknak, hogy például Üzbegisztán ellen ne játszom.
De igen, hogy lesznek pihentetett
mérkőzések. Akár Kongó ellen jöjjön be csereként,
igen.
De amikor a legfontosabb, akkor ő köré fog épülni a támadójáték. Ebben lesz olyan, amikor balasztnak számít majd, ebben biztos vagyok, de lesz olyan, amikor ő lesz a befejező ember. Én inkább a középpályát emelném még ki Ronaldo mellett, mert az viszont szerintem az egész VB legjobbja, sőt, az egész világ legjobbja. Amellett a PSG két klasszisa, Vitinha és João neves ott játszik egymás mellett, alaposan összeszokva ezután az idény után. Ott van előttük Bruno Fernandes, aki meg megdöntötte a Premier League gólpassz csúcsát ebben az idényben, és a PL legjobbja is lett. Ez egy olyan hármas, amit még a spanyolok sem tudnak felmutatni.
És akkor még ugye még behozhatják, vagy beépíthetik még Bernardo Silvát is, aki ugyan talán már nem a csúcs futballját játsza, de akkor is egy jó kvalitású játékos, akit egy válogatottból sem hagynának ki.
Szerintem most van meg az az elegy a portugáloknál, és emiatt látok egyébként esélyt arra is, hogy a végéig elmenjenek, hogy rengeteg az olyan veterán rutinos játékos, aki már tapasztalt átért csalódásokat, mint Bernardo Silva, mind Ronaldo, és ott vannak azok a fiatalok, akár a Paris Saint-Germain különítmény, Nuno Mendes, Vitinha, vagy éppen João Neves, akik meg elképesztően éhesek a sikerre, és már mögöttük van egy nagyon sikeres időszak. Szerintem ez jól is kisülhet.
Igen, és sokan azt mondják, hogy Portugália történetének egyik legerősebb játékos állományával érkeznek most a világbajnokságra, de fogy az időnk, úgyhogy lépjünk is tovább egy másik régióba, Argentína és Brazília, ők ugye még nagyon esélyesek.
Igen, és akkor ugye úgy tűnik, hogy ezzel le is zártuk az esélyeseket, tehát van Európa meg Dél-Amerika, onnan is csak kettő, tehát hogy például Kolumbiát ide se soroljuk, Ecuadorról is csak azt mondjuk, hogy vannak világklasszisok, ide se soroljuk. És akkor azt látjuk, hogy a két kiemelkedő dél-amerikai válogatott közül a címvédő Argentina már csak azért, mert Messi fölött is elment az idő 3,5 év, akkor is az van, hogy nem abban a formában érkezik, mint Katárba. A braziloknál meg már gyakorlatilag szerintem azt kimondhatjuk, hogy évtizedes problémák vannak, és most is ott is van egy ilyen, ha úgy tetszik, egy ilyen Ronaldo kérdés, csak sokkalta rosszabb, sokkalta veszélyesebb helyzet az, hogy mi lesz Neymarral, aki a világ legnagyobb kummantós futballistája, hogyha úgy tetszik, és most lehet, hogy megköveznek ezért sokan, de hogy olyan marketing és gazdasági háttér dolgozik mögötte, hogy még egy Carlo Ancelotti sem meri kihagyni a keretből, pedig a józanész bőven az diktálná, hogy Neymart, aki gyakorlatilag, mert ugye Ronaldo azért 41 évesen olyan makulátlan fizikai állapotban van, amiről a legtöbb élsportoló csak ábrándozik, szóval Neymar pont az ellenkezője. Tehát ő aztán még a VB-re is úgy érkezik meg, hogy most drótozzák össze.
Ez így van. Az argentinokat, ami illeti, ez majdnem ugyanaz a keret, mint ami egyébként 3,5 éve megnyerte a világbajnokságot. Ez lehet az előnyük is, meg egyébként a hátrányuk is. Scaloni igazi klub focit játszott ezzel a csapattal, ami nagyon jól áll nekik, még mindig veszi a vezér, még mindig ott lesz mögött Rodrigo de Paul például, vagy Enzo Fernandez, Julián Álvarez, egyedül Di María esett ki a kulcsemberei közül ennek a csapatnak, őt meg mondjuk Nico Paz pótolhatja, aki a Serie A legjobb fiatalja volt, úgyhogy annyira nem esnek majd ettől hanyat, mármint negatív értelemben, szerintem megint esélyesként kell őket említenünk. A brazilokat nézve pedig egy nagyon érdekes dolog az, hogy Carlo Ancelotti mit hoz ki ebből a csapatból, ő egy igazi kupa edző. aki tényleg 5 bajnokok ligáját nyert már karrierje során, nagyon össze tudja rakni mindig a csapatát egy-egy meccsekre, viszont azért itt vannak Neymaron kívül is problémái, gyakorlatilag nincsen szélsővédé ennek a csapatnak. Volt egy jó fiatal rómás szélsővédé a Vezi szemében.
Ő
kidőlt, és ott hagyta most a keretet, gyakorlatilag nincs is pótlása.
Hát Ibanez lesz, ha minden igaz
a Szaúd-Arábiában futballozó Ibanez, aki eredetileg középhátvéd.
Így van, és Brazíliában roppant mód, hogy mondjam, tehát semmilyen bizalom nincs meg vele szemben, viszont akik pótolhatják, 30-on túl, mind a két oldalon. Tehát 30 évesnél idősebb szélső védők, jó, mondjuk Hakimi is szerintem most már a marokkói Hakimi ugye már 30-on túl van, és világklasszis teljesítményt nyújt, de hogyha azt nézzük, hogy Nuno Mendes a portugáloknál milyen szélső játékot játszik, ami egyébként majdhogy nem ilyen brazil-portugál találmány, persze ezzel sokan vitatkoznak, de hogy ezek a szélső védők, ezek nem elsősorban védekező feladatokat látnak el, hanem a támadás építését és kiegészítését. Na ebben viszont 30 éve, vagy 30 plusz éves játékosokkal egy ilyen igénybevételű tornán én nem feltétlen érzem, hogy a brazilok olyan komoly erősséget képviselnének, mint amit egyébként szeretnének, vagy mondjuk régen tudtak volna.
Igen, ugye pont ezt mondják, hogy a braziloknak a támadósora vagy hát elől hibátlan, és aztán hátul viszont azért hiányosak. Mindezt figyelembe véve, amit így elmondtatok, mertek tippelni, hogy mondjuk ki jut a legjobb négybe, vagy mondjuk döntőbe ki juthat?
Én megtippelek két ágat is. Nagyon sok időt töltöttem már most azzal, hogy az ágakat egymáshoz hasonlítottam. Én azt mondom, hogy Franciaország, Spanyolország elődöntő lesz az egyik ágon, ami egy kevéssé nagy meglepetés, a másikon pedig Portugália, Angliát tippelek.
Jó, akkor viszont ha ebből indulunk ki, akkor...
Utóbbihoz egyébként az, hogy Portugália Argentinát verje a legjobb 8 között.
Igen. De hogyha Portugália Anglia van, akkor azt most mondom, hogy a portugálok előbb verik el az angolokat, mint az argentinokat. Tehát, hogyha már elverték az argentinokat, akkor és ez egyfajta vágyvezérelt gondolkodás a részemre, akkor nem csak az, hogy döntősök, akkor már nyerjék is meg. Tehát...
Ennyi. Akkor Portugáliát tehát,
igen,
kihoztuk.
És igen, így van, és akkor meg viszont legyen az, hogy a másik oldalon, meg hogy kicsit legyen ellentmondás annak, amit itt az elmúlt órában próbáltam elmondani, ott viszont akkor a franciák legyőzik a spanyolokat. És akkor a portugálok másodszor is elkapják Franciaországot egy nagy döntőben.
Na hát meglátjuk majd, Max, jöttök vissza, és akkor még beszélünk.
és majd pironkodunk.
Vagy pironkodtok, vagy nem pironkodtok. Csalutai Márknak és Gyenge Balázsnak köszönöm szépen, hogy velünk voltak.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. Lonely in this crowd I sit alone. Oh, one more drink away from heading home. Oh, 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 I can feel the night slipping by. Oh, away from me. And oh, 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 she caught my eye through the light. Right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night. We can dance till the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat, forget that broken heart. Oh, and oh, slipping by, oh, away from me. And oh, 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 I saw the light in her eyes. Glad she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night. We can dance till the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could.
nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vitaminsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 1 perc van, a hazafutás folytatódik a Nemzeti Sportkörrel. Itt vannak már velem szemben vendégeim, Spiller István, az MTI sportszerkesztője, Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa, és Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport futball szakírója. Sziasztok! Hát labdarúgással Sziasztok. Kezdjük értelemszerűen, mert válogatottunk tegnap este 3-1-re győzött Kazasztán ellen felkészülési mérkőzésen, előtte pedig Finnországot verték a srácok 2-1-re. Séfer Andris őrületes bombagolt szerzett. Nem tudom, hogy láttátok még ezt a mérkőzést, mert azért fiatal is bemutatkozhattak, mire lehetett használni ezt a két felkészülési meccset.
Igen, hát a Séfi biztos a szöglet zászló célozt, és kijött belőle a fas. Óriási gól volt. Visszatérve egyébként, de talán fontosabb, amit mondott a mérkőzés után, nem tudom, hogy ezt a kifejezést használta, hogy tesz-e fosza, vagy tesz-e tosza.
Valami
volt a játék, mondott, valami hasonló volt, és utána a szívenél lévő címerre mutatott, igen. Tehát ezt komolyan kell venni még júniusban is, ezt erre szeretett volna utalni, és neki aztán abszolút joga van, mert régi motoros, és ez a győzelemhez hozzájárult, és az öltözőben egy vezéregyéniség. Igen, meg kellett fordítani a második fél időben a mérkőzést, ennyi. Ez, tehát röviden a kérdése válasz, aztán majd ha megyünk tovább. Igen.
Én úgy érzem, hogy ilyen mérkőzések, amikor egyik csapatnak sincs olyan jellegű tétje, hogy mondjuk most egy világbajnokságra, vagy bármilyen komolyabb tornára készülne, az néhány játékos leszámítva pupa hátra, és már mindenki, már szezon vége van, senki nem akar se megsérülni, nyilván azért ilyen bohockodni nem lehet, elcsalni fél időket, tényleg szinte csak azoknak a játékosoknak számít, akik szeretnének valamilyen módon bekerülni a kapitány úr noteszébe, nekik. A többieknek pedig hát, hogy mondjam, tehát tényleg valakit így előhoz még jó, ne, hogy itt leégjünk, mert azért egyik ellenféle szemben sem lett volna jó, hogyha kikapunk, de mindkét mérkőzésen volt egy-egy kevésbé jó, szinte rossz félidőnk, de mégis itthon majdnem azt mondta, hogy ha lenne pontrendszer, akkor itthon tartottuk a 3 pontot, többet ebből nem lehetett kívánni. A fiatalok jöjjenek, mutassák magunkat, minden egyébként néhányan meg is mutatták.
Jó, de hát címeres mezben még nem tétmérkőzésen, és azt gondolom, hogy azért meg kell halni a pályán.
Igen, tehát, igen, hogy... de hát a motiváció az nagyon nehéz ilyenkor kicsalogatni is, előszedni is, de tényleg más csapat, most belegondolsz, hogy milyen felfokozott állapotban lennénk, ha ez a mérkőzés mondjuk már a VB árnyékában történt volna teljesen más lelki állapotban lenne, mind itt a stúdió, mind a szurkolók, mind az ország, mind a csapat. Egyszerűen, és közben nézett, hogy velünk párhuzamosan meg ez már játszik, sőt olyan csapat is van, akiről szerintem tudjuk, érezzük, elhisszük, hogy jobbak vagyunk, de ők már kim vannak a tengeren túlon, már felkészülési meccset játszanak, bármilyen hihetetlen holnap kezdődik a VB, ez de furcsa kimondani, hogy gyerekkorunkban ez egy ilyen piros napos ünnep volt, sőt végig.
Hát nem a 48 csapat.
Nem a 48, de ott lennénk, nem mondanánk, hogy nagyon sajnáljuk, hogy 48 csapat.
Hogy mondjak itt ezzel kapcsolatban valamit, mert ez van, tehát én is nagyon nehezen nézek ezzel szembe, hogy egy szerencsétlen mérkőzés miatt nem hozom elő, talán emiatt nem vagyunk ott. Persze lehet mondani, hogy nyilván vannak más okok is, de most ezt hagyjuk. Nem vagyunk ott, mi a feladatunk? Nemzetek Ligája, B-divízió, ukránok elleni mérkőzés. Erre kell felkészülni, és erre kell játékosokat találni, és azt gondolom, hogy Rosszinak az az erénye, talán a legnagyobb erénye, egyébként én ilyen szempontból Csank Jánost tartottam egy jó szövetségkapitánynak annó, tehát jó, nem volt jó a magyar futball, most azért jobb, de megtalálta, tehát a Vácra gondok, megtalálta a játékosoknak a helyét, és a rossz is megtalálja az emberét a megfelelő posztra. Tehát most végig lehet menni, tehát most mondom a Szücs Tamást, mondom a Kovács Bendegúzt, akik ugye már nem is először, de még 10 alatti válogatottak, mondanám a tegnap gólszerző Győri Tóth Rajmundot, tehát itt ezeknek a játékosoknak be kell lépni, és azt kell, hogy mondjam, hogy ide mondom Vitálist is, hogy a középpályán ezekkel a győri fiatalokkal és a kintjátszókkal, tehát most itt ugye Callum Sáss játszott tegnap, tehát gyakorlatilag elég széles a Rossinak a választék, és ő ezt szerintem ennek ezt szeretné, és ezért néz ezek az emberek. Nekem egyetlen egy, hogy mondjam, hiányérzetem van, hogy ki kellene ezt a válogatottat próbálni egyszer legalább egy fél időn keresztül a Dominik Szoboszlai Dominik nélkül, és azt is meg lehetne próbálni, hogy Vili Orbán
most
hiányában.
Most egyébként volt rossz, hogy nem játsz a Vili Szoboszlán, csak akkor még szoros
kulcs,
volt.
Két kulcsposztról beszélünk, meg kéne nézni így a válogatottat, ugye, mert ugye a Csinger talán azért nem játszott tegnap, mert ő neki más, nem, mindegy bonyolult, most nem megyek ebbe bele, mert ez itt elhangzott a szakértések során, de a Csinger is egy értékes ember, tehát ezt ennyit.
Egyébként az újoncok, hogy motiváltnak tűntek szerintem.
Abszolút
motiváltnak
tűnt.
Hogy láttad, mennyire voltam elégedett az újoncokkal. Nekik talán nem, igen.
Hát nem teljesen értek egyet így Istvánnal, mert én nem nagyon éreztem a játékosokon, hogy púp lenne a hátukon. Sőt, én azt láttam, hogy valóban erről volt szó, hogy Dominik már nem játsza végig ezeket a meccseket, hiszen ő már 60 fölötti mérkőzés számnál jár ebben az idényben. Most ehhez képest ő nem akart lejönni a pályáról, és tegnap, amikor már megnyertük a meccset, az utolsó 2-3 percben is, mint egy gepárd üldözte az ellenfelet. Tehát szétfeszítette a motiváció, és mondom, úgy sprintelt.
Ő nem az teheti egész, meg, hogy...
Az egész...
Hogy hátrányúgy,
miért? Egy ilyen edzőmeccset, egy idény végén.
Abszolút megtehetni.
Most púpa hátán, vagy szétrobbantja a motiváció. Tehát ezt azért szerintem tegyük tisztában, mert én ilyen motiváltnak látom egyébként mindig, de az, hogy ilyen meccsen és a legvégén, amikor már az idény vége, ezt a meccset is megnyertük, amúgy is tét nélkül meccs, és úgy megy, mint az állat. Egyébként is az egész meccs azt lehet látni, hogy teljesen más sebességgel közlekedik a pályán. És úgyhogy végigjátszott az egész évet. Úgy játszott, mint aki egész évben nem játszhatott, és most végre pályára engedték. Szóval valóban nem volt persze meggyőző, de szerintem ez nem a motiváció kérdése. Tehát ez hol automatikus, hogy nekünk mindenkit agyon kell verni, meg olyan jók vagyunk? Hát ne hülyeskedjünk, mert ott egy ellenfél, aki halál motivált volt kemények voltak, marha kellemetlen. Persze, hát ez egyáltalán nem könnyű szerintem ez ilyen meccseket megnyerni. Nem, én abszolút nem éreztem, hogy ez púp lenne a hátukon. Ha az lett volna, akkor nem fordítják meg.
Dominik is úgy nyilatkozott egyébként, amikor úgy lementek Debrecenbe, hogy azért ott is nagyon sok gyerek nézi őt is, vagy nézi a válogatottat. Tehát hogy nem tehetik
hogy,
meg egyébként
egy
tényleg,
ilyen kötelező
hogy nem teszik
rossz, hogy ilyenkor játszanod kell, és ha már játszanod kell, és nem lehet kihagyni ezt, akkor viszont tényleg bele kell menni, mindent én így értettem.
De ki lehet hagyni? Kerkez Miros is kihagyta. Tehát ki lehet
akkor
hagyni?
Akkor valakinek mégis. Vagy szóltak, hogy már ne játszom, vagy nem tudom, klub vagy ilyesmi.
Nem, más volt.
Te jobban értesült, hogy hiszen közelebb vagy, de mindegy, mondták, hogy ne játszom.
Ő mondta, hogy nem, most ezen de már akkor... nem szeretne játszani, mert így alakult.
Ez egy vita műsor.
De azok, akik ott voltak, azok játszani akartak.
Ha már ott van, akkor igen, akkor tegyem.
Nem, azért mentek oda, mert játszani akartak.
Azt szeretném még mondani, hogy én igen, így öreg emberként emlékszem arra, amikor 94-ben talán a Verebes volt a szövetségkapitány, és oda mentünk a világbajnokság előtt Belgiumba, és Hollandiának a torkába, így júniusba, pont a VB előtt, és gyakorlatilag kivégeztek minket. Tehát arra
a
mérkőzésre azt mondanám, hogy az kényszer volt, de nyilván jó megfizették, de nem ez a lényeg. A tegnapi én sem nagyon éreztem a kényszert, a fiatalokon abszolút a motivációt érzem. Tehát most nem akarom, amiről a sport szól, ennyi. Most. Egyébként valóban júniusban, idény után válogatott meccs ez, de legalább úgy fogjuk fel, hogy kell készülünk a Nemzetek Ligájára, ennyi.
Na de ezt a két mérkőzést tekintve, akkor mire számíthatunk tényleg így a szeptemberi Nemzetek Ligájánál?
Nem voltak jó részek, kimondottam, és voltak nagyon feledhető részek is, majd ezt a Rossi kitalálja, hogy melyik összeállítás tetszett neki jobban, nyilván lehet következtetni. Úgyhogy még van lapja, hiszen nem mindenki játszott például tegnap. Azért jó lesz ez szerintem. Ki kell szedni ebből az utolsó két meccs négy fél idejéből azokat a nagyon jó kis szakaszokat. Azok tényleg kimondottan jók voltak. Látványosak is voltak, gólra törőek is voltak, be is találtunk, nagyon jókor. Szóval általában, hogy Varga Barnabásra az a mai napig bármikor el lehet képzelni egy meccset, hogy ő góllal fejezi be azt az adott találkozót. Egnap is nagyon tetszett, hogy visszajöttünk a korán bekapott gól után, második fél időbe, tehát jó pörögtek az akciók. Szóval jó volt ez. És akkor most nem azt mondom, tehát aki nem akart, az nem játszott.
Soma, itt egy kulisszacitkot vélek az ő gondolójába feltételezni, hogy a Szobi nem akart lejönni tulajdonképpen a pályára. Ezt abszolút megértem, de mondom, nekem az, de a Rossi is szerintem okosabb lenne, már úgy okosabb lenne, tehát tisztában látna, mert ugye bármi történt, most nem sárgarapokról beszélek, de mondjuk egy váratlan sérülésre, ez a csapat hogy áll fel a legjobb játékosa nélkül, és a másik, hogy ugye a Willy Orbán a másik oszlop, azért ezt meg kellene egyszer nézni. Rendben van, akkor én azt mondom a Szoboszlainak, hogy Dominik akkor a másik félidőbe beállsz. Tehát valahogy ezt megnéztem, tehát ne a kényszer hozza azt a szituációt, és erre talán ez a csípőrugó vágók azok válogatott jó lett volna.
Lehetek az edzőmeccsek, erre jók lettek volna, persze.
Na mindegy.
Ez biztos. De hát a 21-es ebbén is Dominik nélkül kellett helytállni, és szerintem teljesen rendben volt a csapat. Nyilván most már amennyit Dominik jelent a csapatnak, nagyon más lenne, de hát így, hogyha rendelkezésre áll, akkor meg lehet játszatni. De igen, ez egy fontos kísérlet lenne. Hát Willy az szerintem, ugye ő már 33. évében van, tehát hogy nyilván nem játszik majd örökké. Most ugye Dárdai Marci hiányzott a védelem közepéből, de Csingert kipróbálta, szerintem Margráf Ákos jó teljesítmény nyújtott, de ezek edzőmeccsek, tehát a Nemzetek Ligája az más lesz, úgyhogy, de ott is lesznek rosszabb időszakok, meg ott is lesz, amikor jobban megy a játék, alakult az is bal szerencsésen. Szerintem az a lényeg, hogy szervezetten, meg fegyelmezetten játszon a csapat, akárhogy alakul az eredmény. Tehát mi fel kell készülni arra, hogy hátrányba kerülsz, és tudjál reagálni, meg arra is, hogy előnybe kerülsz, és arra megtart. Is tudjál. Arra is mindig reagálni
tök jó,
kell.
Tehát sok mindent lehetett demozni ezen a két meccsen, én úgy gondolom. Tehát hogy szerzel vezetést, hogy őrzöd meg, ha bekap gyorsan egy gólt, arra miként reagálsz, jól fordítottunk, tehát nagyon jó kis forgatókönyv volt, ha lehetett volna, gyakorolod ezt-azt.
Sok minden gyakoroltam.
Meg hát nyilván mondjuk így a világbajnokság kapujában nagyon sok ellenfélből nem is gazdálkodhattunk, tehát nyilván Kazaksztán, Finnország.
És nagyon jó volt, hogy így csípet harapott az ellenfél. Kihoz belőled olyan dolgot, amiket nem biztos, hogy barátságos meccseken nem szokott ilyen paprikás hangulat lenni egy bizonyos szakaszokban. Ez is szerintem jót tett a mérkőzésnek, hogy kicsit megcibáltak minket, és még nagyobb erőbedobásra kényszerítettek a bekapott gól, illetve ez a fajta hadrend, ahogy ők hozzáálltak a meccsen.
Erre a reakció is szerintem tanári volt, mert hogy a Dominik kiállított ezt a gyereket, az oktatófilm volt. Az az első sárga lap volt.
Mennyi lap volt?
Azt úgy provokálta ki neki, hogy az pont a sajtó előtt, az közvetlen közel. Ott volt egy kis lögdösödés, szabadrúgás, ott állt a gyerek a labdáját, ott beleverte úgy a labdát, a bíró látta is egyből, sárga lap, ki is akadt a srác, és utána azért a második sárga lapja, így azért lett kiállítás, szóval, de ott már végig rajta volt ezen a csapat, hogy sok a sárga lap, hogy ott van esély arra, hogy legyen egy második, és arra is jól reagált szerintem a csapat.
Na hát meglátjuk majd, hogyan folytatják a szereplést szeptemberben a válogatott tagjai, de menjünk tovább labdarúgásra, mert Vági Márton, a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára egy szűkörű háttérbeszélgetésben osztotta meg az újságírókkal az MLS működésének fő irányelveit. Beszélt arról is, hogy a kormányváltás után mennyivel folyhat be kevesebb pénz mondjuk a magyar futballba. Hogy látjátok a magyar futball jövőjét ilyen szempontból?
Hát
fényesnek.
Hát egyébként legyünk őszintén, nem látunk semmit, mert tehát csak sejtéseink lehetnek. Ugye, mert az új kormány ezzel kapcsolatos programját nem ismerjük, azt hiszem jól mondom. Na most itt úgymond inszinuálni, hogy itt most rosszabb lesz, vagy itt, hogy jobb lesz, vagy ugyanilyen lesz, szerintem ennek semmi értelme nincsen.
Vagy addig. Racionálisabb lesz.
Mondjuk racionálisabb lehetne, megmondom őszintén. De visszatérve, amit a Vági Márton mond itt a csapatokra vonatkozóan, én úgy emlékszem, hogy Csányi Sándor MLS elnök említette, hogy innen még három bajnoki idényre biztosítva, tehát úgymond tuti meg lehet oldani, tehát megvan az anyagi, hogy úgy mondjam, fedezet.
Pontosan mire? Szerintem ezt nem lehet tudni, mert ilyen költségvetése, ahogy eddig mentek a csapatok, ez nem fog menni,
de én azon épp ezt akarom mondani, hogy azt mondta a főtitkár úr, ugye, hogy 10-15%-os csökkenés. Én azt gondolom, hogy ez optimista csökkenés. Ugye?
Nagyon.
Tehát sokkal többet fog csökkenni. Sokkal többet sejtek. Hogy most mi lehetne, úgymond elhangzott itt a racionalizálni szó, tehát észszerűsíteni, nyilván ellenőrizni kéne jobban a beáramló pénzeket és ennek a megtérülését. Tehát most legyünk, tehát nagyon egyszerűen mondom, tehát a bemenet ugye, hogy sok pénz megy be, akkor nézzük meg a kimenetet, hogy most már azért hát ömleszteni kéne az akadémiákról a jó futballistákat. Tehát amiket itt látunk, tehát Tóth Rajmund, Vitális, tehát ők, térjünk össze egy pillanatra, tehát egy év alatt gyakorlatilag befutottak a magyar futballba a Borbék keze alatt. És azért akkor erre van remény, hogy nem olyan rossz ez az utánpótlás, ezt akkor menedzselni kell, és szerintem erre kellene odafigyelni, és nem olyan biztos, hogy ez pénzkérdés. Nyilván sejtünk itt nagy összegeket, szerintem a számonkérés a legfontosabb. Tehát ekkora pénzért akkor jöjjön ki valami.
Ennél kevesebb pénzből kell, hogy kijöjjön valami.
Igen, akár.
Tehát az államnak a bizonyos piaci torzító hatása, hogy nem fog befolyni mondjuk annyi a televíziós jogdíjakból, stb. Tehát kevesebb pénzből kellene, vagy máshonnan kell akkor bevételt generálnod, tehát valahogy jegyárakat úgy, hogy több néző legyen. Tehát a bevételed, ami eddig voltak, akiket elkényelmesített, hogy talán most nem, most azért hatékonyabban vagy racionálisabban kellene valahogy a kevesebből legalább ugyanezt vagy többet kihozni.
Hát, azt nagyon
túl
nehéz.
Túl szépeket mondtam, nem?
Tehát hát ilyen közgazdasági könyvből. Ez egy vágyálom, persze.
Jó, de hogyha olyan állapotban van a gazdaság, akkor a szponzorok is jöjjenek elő. Majd szerintem lesz szó az amerikai VB-ről, hogy mennyire bevételcentrikus.
Az egy más dolog, de most itt
de ott is az a mozgató rugója a profi sportnak, az igazinak, akár a tengeren túlon, hogy a közönség fizet téged.
Ez rendben van, meg csak én erre azt mondom, hogy itt most Magyarországon vagyunk, és jó. Ugye beáramlott a TAO a labdarúgásba, és én úgy...
Az utánpótlás.
Az utánpótlás, ha kellene,
itt, itt a kérdés az, hogy kellene. A televíziós jogdíjak és az SRT-től érkező támogatás, az milyen összeg? Ezt a kettőt nem lehet tudni, és ebből éltek a klubok. Tehát én nem tudom, nem teljesen értem ezt a jóslást.
Hogy
ez
milyen, OTP számolás? Bankliga lesz, és nem fiz. Lehet, hogy az ugyanaz a portfólió.
De, ez
de lehet, hogy már más.
Én nem látom, hogy ezt mire alapozta ezt a számítást, hiszen erről valóban, ahogy a Gábor mondja, nem lehet tudni, hogy mennyi közvetítési jogok egyelőre nem keltek el.
Igen, ugye arról még nem lehet tudni, hogy az kihez kerül.
Meg mennyiért.
Főleg az, hogy mennyiért.
Meg ugye most pletyka szinten arról is lehet hallani, hogy szét lesz bontva tulajdonképpen talán a férfi és a női labdarúgás, talán az utánpótlás. Tehát magyarán nem biztos, hogy egy televíziós csatorna kapja meg az összeset.
Jó, csak nézd meg, például van egy olimpiai közvetítési jog. Mindenki le akarja csapni a nyáron az úszást, atlétikát, de valaki meg, senki nem akarnak közvetíteni.
Jó, ezt meg kell oldani, tehát...
Jó, csak leszeded mondjuk a női focit utánpótlást, az azért messze nem fognak úgy átcsingózni, hogy én ezt kérem, kiveszem a legszebb cseresznyéket a pultról, és akkor a többi meg ott marad.
Hát én egyetlen egy dolgot akartam itt.
De te így eszed gyümölcsöt.
Most is úgy jöttem.
Egyetlen egy dolgot szeretném a TAO-val kapcsolatban elmondani.
Én piaci alapon vásárolok cseresznyét.
Mert én is jól tudom, mind a Somo, hogy ez az utánpótlásra megy. Azonban ezt is úgy sejtjük, hogy nem feltétlenül az utánpótlás részesedett csak a TAO pénzekből. Tehát itt én úgy emlékszem, hogy amikor ugye az Európai Unióban ugye volt egy kifogás, hogy ugye ez egy adófajta, ez tulajdonképpen a hiába utánpótlása, a versenyszférának az utánpótlását ne finanszírozza. És akkor azt hiszem, az volt a magyarázat, hogy hát olyan gyenge a magyar futball, de valahogy körülbelül így, hogy ez nem nincs is a versenyszférába.
Egyébként
és
ez valahogy így. Ezt a szót ki, hogy ellenőrzés.
Persze.
Például ezeknek az összegeknek
tehát,
az ellenőrzése.
Tehát magyarul, tehát így lehetett kislisszolni ebből a uniós törvényből.
Csak van egy játékosok, mondjuk úgy más sportágok, és nem csak labdarúgásban van TAO, meg a Fizunak egy része, jó, te akkor lejössz a kicsiknek edzést tartani, és akkor a Fizud egy része már mindjárt elszámolható TAO-ba, mert nyilván, be vagy írva nyilván, edzőnek.
Nyilván.
És közben, mit hát tudom én, a rájátszás majd, mondjuk hokiba, életben nem játszák a gyerekek ezeket a nagyokat, akár még edzősködni se a jégen, mert nyilván nem az lesz
de
a dolog.
Papíron.
Papíron le van. Ezek az ellenőrzések, ami igen, amit...
Egy dolgot viszont tudunk, nem tudjuk, hogy mi lesz, azt viszont tudjuk, hogy mi van. Tehát megvannak a létesítmények. Azért ez óriási szó, tehát ezeket most nem fogják lebontani, meg lefalaszni.
Nem, de fenn kell tartani.
Fenn kell tartani, ez egy súlyos probléma
Vivany,
valóban. Vivany,
víz, gáz.
De gyakorlat, igen, meg hogy kiüzemeltet. Jó, most ne hagyjuk. De tulajdonképpen nem tarló van.
Azért a pánikkeltés mellett szerintem
infrastruktúra van.
Hogy amennyire lehet az új kormány tagjairól tudni, szeretik a sportot, szeretik a futballt, úgyhogy ez az egyik része szerintem. A másik, hogy Gábornál nem sokkal vagyok fiatalabb, úgyhogy együtt átéltünk olyan időszakokat, amikor hónapokig nem kaptak a játékosok fizetést, annyira nem
na,
volt.
Na, az borzasztó.
Annyira nem volt, és ugyanennyi Premier League játékosunk volt. És úgy a válogatottunk pont ugyanígy a harmadik helyen nem jutott ki a VB-re, mint most. Mi a különbség?
Csak sokkal kevesebb pénz volt a rendszerben.
Csak sokkal kevesebb pénzt kerestek a futballisták, és én sajnálnám, hogyha nehéz idők jönnének, de az biztos, hogy vannak olyan fiatalok, akik erre rácsodálkoznak, hogy nem kerestek ennyit 2002-ben a játékosok, és akkor meg
nem
kapták meg azt a töredékpénzt, ami most van, és még azt se kapták meg. És akkor így, hogy ilyen volt, hogy ilyen elképzelhető, hogy ez teljesen természetes volt.
Viszont a létesítmény helyzetből, hogy jó, hogy inkább a gyerekeidet, majd az unokáidat
szívesebben
viszed ilyen uszodába, kézipályára, hát, jégpályára, nem olyanra, mint amiben akár én felnőttem. Ez a kis stadion majdnem ugyanúgy néz ki, mint amikor én elkezdtem. 80-as években.
Én azt mondom, hogy én...
Egy zuhanyzó, egy öltöző, egy zuhanyzó.
Politikailag teljesen analfabéta vagyok. De az biztos, hogy látja ez a kormány is, hogy a Puskás Aréna mindig tele van, ott vannak a gyerekek, az egy motiváció, társadalmi hatása van a magyar válogatott mérkőzésének 60-valány ezer emberre. Tehát, hogy nem lesznek
és
a futball
ellen. És mindenki az ellenfél,
persze,
ráadásul.
Vagy felkészülési meccsen.
Igen.
Szóval...
Ilyen kohéziós erő az van, a sportban az mindig is volt.
De azt, hogy ezeket a kiadásokat racionalizálni kell, át kell nézni, hogy mi mennyi tér, aztán ez majd kialakul, de szerintem még én azt tapasztalom, de ne lehet, hogy rosszul, hogy túl sok minden van még, amivel foglalkozni kell, meg ami beavatkozást igényel, és így a sport nekünk fontos, de...
Kicsit később kerül
lehet,
majd
kicsit később kerül szóval,
az elszámoló asztalra.
Hát teljesen jogosan teszem politika. Hozzá egyébként, tehát én nagyon szeretem a sportot, de legyünk őszintén, meg te egyébként van társadalomnevelő hatása, tehát nem az, hogy meg lehet ideologizálni, tehát a Soma is mondta, roppantó fontos, de vannak égető problémák a társadalomban, ennyi.
Nyilván ezek csak becslések, aztán majd eldől, hogy mi lesz még ennek a vége.
Hát csak lassan kezdődik a bajnokság, de olyan, az vissza közel van.
Igen, ez mondjuk érdekes lesz majd, hogy kihez kerülnek a közvetítési jogok mindenképpen, azt mi is várjuk egyébként itt a szerkesztőségben, úgyhogy ez is majd...
Ja, tényleg, rádiós jogok. Mert most melyik rádiót, most beülsz a kocsiba, elkezded tekergetni, el tudod bármelyik adon képzelni, hogy most körkapcsolást teszünk csak itt.
Hát persze.
Vagy mindegy, hogy hívják, de egy ilyen tematikai rádióba tudom elképzelni. És ilyen szuper kollégák.
Na, de hát említettétek a világbajnokságot is.
Vagy.
Kedves vagy, igen,
köszönjük.
Jó,
viszont érzem a rádiós kollégákon, tényleg szeretik, amit csinálják. Tehát tényleg. És nem csak fociról van szó. Nem akartam nyalizni, bocsánat.
Boknak vettük nagyon jól szépen.
Esett, jól esett,
persze.
Egyetértek én is.
Köszönjük szépen. Na de akkor térjünk rá tényleg a világbajnokságra, ami ugye holnap kezdődik, és hát ott is azért eléggé komoly üzleti modellt húztak köré. Hát az amerikaiakat tudjuk, hogy mennyire szeretnek sót csinálni egy ilyen eseményből, úgyhogy nem tudom, ti ezt milyen szemmel nézitek, vagy mit vártok ilyen szempontból a világbajnokságtól.
Mennyi időnk van?
Figyelj, én összességében egy kicsit szkeptikus vagyok, mert szerintem én tartok attól, hogy ez a létszám bővítés, aminek ugye az volt az, az ideológiája, hogy futball érjen el mindenhova, fejlődő országok, kis országok, jöjjenek ők is a VB-re, teljesen aránytalan ugye ez a területi elosztás, hiszen az összes, tulajdonképpen megnézhetjük az összes VB-n, olyan VB döntő, hogy ne lenne európai csapat, vagy a négy között, vagy a nyolc között, Európa mindig túlsúlyban volt, ehhez képest alul reprezentált a kontinens, ez nyilván ez nekünk egy fájdalom. De oké, legyenek színes csapatok, új csapatok, de én ezt nem érzem gazdaságilag helyes modellnek, mert lehet, hogy az Üzbegisztán Korea mérkőzést, vagy a Kongó mérkőzést, Üzbegisztán Kongó lesz, azt hiszem, de nem akarok kiemelni ilyen meccseket, azokban az országokban nézik, és ott lehet, hogy ez, de annak össz FIFA szinten nem lesz gazdasági hatása, sőt, szerintem kontraproduktív, hogy tele leszünk olyan mérkőzéssel, 70 valahány csoportmérkőzés lesz. Hát édes Istenem, ki fogja azt bírni?
Máshol egész torna volt ennyi darabszám.
Még kevesebb is. Tehát én azt gondolom, hogy ezt szűkíteni kell ahhoz, hogy minőségi legyen. És most 70 valahány meccset, és akkor az utolsó 15 lesz érdekes. Tehát nyilván gazdasági szempontból azt gondolom, mert nyilván nem lehet ezt kierőszakolni, hogy az argentinok, a brazilok, a németek, a spanyolok, a portugálok, a franciák, az olaszok, akik nincsenek ott, játszanak egymás ellen, meg Mexikó, házigazdaként, stb. Azokat már az egész világ nézni fogja, akármikor rendezik. De itt rengeteg olyan meccs van, ahol én tartok tőle, hogy a nézőtér sem lesz tele.
Ez az, hogy a stadion sem lesz tele?
Igen, tehát, ez egyrészt.
A televíziós nézettség, mert szerintem...
Az időeltolódás miatt, igen.
Annyira alacsony lesz, hogy ennek nem lesz gazdaság. Hiába van több meccs, nem lesz nagyobb a reklámértéke. Én ettől tartok, és azt gondolom, hogy ez a FIFA-nak a csúcs eseménye, és ezzel a bővítéssel én szerintem kárt okozott a legfontosabb rendezvényének a FIFA, de ne legyen igazam, legyen ez egy szuper VB. Én az EB-n is tartottam a létszám emelkedéstől, de kiderült, hogy van 24 minőségi csapat már Európában, ráadásul, és ezt most a VB is átveszi, a legjobb harmadikok rendszerével teljesen kiszámíthatatlan lesz a folytatás, mert ugye mindig az volt, hogy A1 játszik a B2-vel, tehát tudod előre az ágakat, most nem, mert, és 8 csoport harmadik tovább jut, 8. Hát eddig nem volt 8 csoport.
Megébeztő.
Tehát, hogy 16-os VB-re még Gabi emlékszik, én is úgy 24 csapatos volt, most ugye 32-en lesznek majd az egyenes kiesésbe, szóval egyrészt a mennyiség az szerintem nagyon veszélyes a minőségre nézve, de nem hiszem, hogy visszalép a FIFA és észszerűsíti a létszámot, sőt további bővítésről lehet hallani, amit rosszul vagyok a gondolattól is.
Úgyhogy
ne legyen igazam, de...
Hány országban a FIFA égisze alatt?
211?
Itt is lehet, mint hokiba vagy másik divízió, 4, hát csak hívjuk VB-nek.
Oké, de most a nyitás szempontjából, és a sport legyen mindenki, nem engednek be engem az atlétika VB-re, hogy lefussam a 5 kilométeres szigetkörömet, mert amíg én lefutok egy szigetkört, 10 perc hamarabb lefutják a 10.000 métert, persze a versenyzők, tehát hogy azért engem nem fognak oda engedni, ez ettől nem lesz színesebb, csak azért, mert még a szerencsétlen nézés Somogyit is oda engedni, tehát nem szabad mindenkit oda engedni, én nekem ez a véleményem.
Nem kifogásolva a futó tudásodat, de nem biztos, hogy annyian megnéznék a te futásodat.
Ezt mondom erről a VB-ről. Pontosan.
Itt is a sztárokra kíváncsi az emberek nyilván
inkább. Amit az amerikaiak
kitaláltak. Te megnézed, ahogy futok azért.
Persze.
Közcuki
van. De hol mi előtted
fog? Vennék rá jegyet,
igen. Kettőt lépés előtt. Ez az üzletpolitika...
De csinos hölgyeket magam elé engedem, az ennyire hülyen sem vagyok.
De majd utána körbefut, lehagy, és akkor ő fut utánad. Abba a pillanatban.
Bármikor leelőszed.
Tehát az az üzletpolitika mentalitás, ami az amerikai piacot, sportpiacot jellemzi, az alapvetően nem a labdarúgásra találták ki. Kosárlabdára, baseballra,
amerikai focira,
és akkor erre majd picit most hokiba is 15-ről 17 percre növeltük a harmadok közötti szettet, három reklámszünet harmadonként, és akkor úgy gondolkodik az amerikai, hogyha ott beépítek két perc reklámszünetet egy harmadon belül, hármat is, akkor pihen az első soros világsztárom, és ott még egyszer vissza tudom küldeni, tehát többet lesz a jégen, vagy a füvön, a Messi, a nem tudom, hogy csoda, meg pihentebb lesz, és akkor még a meccs hajrájában, a félidő hajrájában is jobban tud majd futni, meg cselezgetni. Ez a politika nyilván az, hogy meg legyen reklámbevétel piac, és itt jön, amit a Soma mondott, hogy valóban egy olasz piac sokkal több reklámot tudott volna befektetni, mint Curaçao, vagy nem tudom micsoda, és akkor itt, nem, itt jön elő az, hogy valóban szerintem reklám értékileg itt a mennyiség, minőség ez most nem találkozott.
Szalvador 82-ben kijutott, és jó, agyonvertük őket 10-1-re, de azért
és egy-két ilyen... Lesz ennél nagyobb ez a világcsúcs ugye a VB-k történetében?
Nem, egyébként szerintem nem, de...
Hogy megdöntik a magyar rekordot.
De szerintem sok csapatról, túl sok csapatról fog kiderülni, hogy nincs ott a helye.
Na, hamarosan beszélünk még a világbajnokságról, meg az új szabályokról, most azonban elmegyünk a hírekre.
Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Vízilabda. Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa négyes döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four négyes döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sportrádióban.
Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Törölhették a jövő évi MotoGP naptárából a magyar nagydíjat, rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány. Viharokra és felhőszakadásra figyelmeztetnek. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
A Magyar Labdarúgó Szövetség és az OTP Bank megállapodott arról, hogy a 2026-27-es idénytől az NB1 hivatalos neve ismét OTP Bank Liga lesz, adta hírül szerda kora délután hivatalos honlapján a szövetség. José Mourinhót kivásárolja szerződéséből a Real Madrid, ezt a Benfica labdarúgó csapata jelentette be hivatalos oldalán. A lisszaboniak közleményéből kiderül, hogy a spanyol sztárcsapat 15 millió eurót fizet a portugál klubnak, hogy szerződtethesse a 63 éves portugál szakembert, akivel meg is egyezett. A Real Madrid ugyanakkor egyenlőre még nem jelentette be Mourinho érkezését, csak Álvaro Arbeloa távozását, aki az előző idény végéig irányította a csapatot. A következő idényre 17 klub nevezett a női kézilabda bajnokok ligájába, amelynek csoportkörében 16 csapat indulhat. Az Európai Szövetség honlapja szerint 10 csapat biztosan ott lesz a főtáblán. Köztük van a bajnoki és magyar kupa címvédő Győr, az előző szezon BL ezüstérmese, valamint Vámos Petra és Albek Anna együttese, a címvédő francia Metz is. 7 csapat igényelt szabadkártyát, a többi között a Ferencváros és Faluvégi Dorottya együttese, az előző idényben BL bronzérmese, Román, Cseszeme Bukarest. A kérelmeket a jövő héten bírálják el. Egy katalán lap úgy tudja, már eldőlt, hogy a MotoGP 2027-ben nem versenyez sem a Balatonparkon, sem más magyarországi pályán. Ezt bizonyíthatja, hogy a MotoGP bejelentette, az idei év utána futamát eredetileg elveszítő Aragón mégis marad a versenynaptárban jövőre.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKB támogatási, valamint bérlakás építési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rolleres károk csaknem 90%-át bérelt elektromos járművekkel okozzák, derült ki az egyik vezető biztosító felméréséből. Az adatok szerint a bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az elsőbség meg nem adása számít, miközben a károk döntő része parkolóautókban keletkezik. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől. A buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették. Országszerte figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok felhőszakadás miatt. Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú a jelzés, ami heves viharokat jelent. A nagy szél mellett akár villámlás, égeső is lehet.
Közlekedés.
Az M1-es, M7-es közös szakaszán a főváros irányába baleset történt. A 8-as kilométernél Budaörs térségében a sérült járművek a belső sávokat foglalják el. Torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
A sok napsütés mellett délután csak elszórtan, estétől viszont egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. Néhol jégeső is lehet. Holnap ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat kifutó zápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 37 perc van, folytatódik a Nemzeti Sportkör Somogyi Zsoltal, Turi Gáborral és Pillai Istvánnal. Hát itt a hírekben is elhangzott, hogy várható nálunk villámlás meg vihar. Hát ez várható lesz majd a világbajnokság mérkőzései alatt is, úgyhogy menjünk most végig az új szabályokon, amit így a VB alatt terveznek bevezetni. Ugye például ilyen az időkérés. Ugye ivószünet a nagy meleg miatt, meg várható tényleg vihar is. Ilyen szempontból mennyire húzódhatnak el a mérkőzések, mert itt azért jóval túl haladhatják a 90 percet.
Ugye egy ilyen európai fejjel, szóval ezt azért tesztelni kellett volna egy pár évig, hogy ne a VB-n dobd be. Tehát a leglátványosabb
leg, sport. Ivószünet van.
Az van, de hogy időkérés.
Az, mert... az nem lesz. Az nem lesz. Az nem lesz. Az ivószünetet időkérésnek, kvázi időkérésnek használják.
Persze, persze. De lesz, de az, hogy minden meccsen, függetlenül attól, hogy hány fok van, valahol hőgutát kapsz, valahol meg lehet, hogy borús az idő.
Ott nem lesz ivószünet.
Azt mondták, hogy majdnem minden meccsen, tehát hogy megpróbálják ugyanazt alkalmazni.
Fél időként 3 perces ivószünet.
Hogyha a hőmérséklet indokolja. Én úgy tudom.
Biztos? Eddig úgy volt. Csak nehogy az legyen, hogy megint, így aztán most megint kiszámíthatatlan lesz, hogy minden fél idő 55 perc lesz. Tehát nem, de 2 órában éppen, hogy beleférünk, vagy inkább 2-10.
Igen, ez így a közvetítések szempontjából nem, lesz érdekes, hogyha megcsúsztatja az adást mondjuk, ne, bárhol a televízión,
biztos a rádiónál. Biztos 2-10-en lehet számolni most már. Nagy szünet is, döntő, meg halftime show, amire összerakok 3 dobogót, meg szétbontom, meg még föl is lép az ismert művész, ez nem lesz negyed óra, az fél óra lesz. Fél óra.
Hát azért a Super Bowl meg szokták oldani. Meg,
de azra mondtam, hogy ez a rendszer, amit az amerikaiak kitaláltak, ez nem a labdarúgásra van kitalálva. Szerint. De ők most így rányomják, nyilván pénz beszél, akkor nyomjuk meg, majd vadászgépek elhúzzák a trikolort ott fölül az égen. Minden ez, itt láttam egy pár ilyen meccset, nem focit. Furcsa lesz, hogy össze kell hoznom a foci agyamat, meg a amerikai sportot szerető agyamat, és így találkozzon egy fél ottan az elmémben. Kíváncsian várom.
94-ben is.
Ezt akarom mondani, tehát az Amerika, ezen csodálkozom egyébként, mert ha valaki tőlem 94-ben megkérdezi, hogy az Egyesült Államokbeli VB után Amerika hogy fog ez a sporthoz hozzáállni, ez a sportákhoz, mint a hagyományos szakker. Azt mondtam volna, hogy tehát ha megmondják, hogy 26-ban egyik társrendező lesz, akkor azt mondta volna, hogy olyan csapatuk lesz, hogy tudja, hogy a 4 között vannak ott, aztán már ugye, vagy bejutsz a döntőbe, vagy nem jutsz be, az egy történet. És érdekes módon az Egyesült Államok válogatottja nem igazán jó, mint egyébként nem is forszíroznák úgy különösebben. Pedig egyébként az a világbajnokság a 94-es jó volt, most nem egyébként az Egyesült Államok csapata, hanem emlékezzünk Bulgária, a románok, a Romário Bebetóval álltak föl a brazilok, tehát ez egy jó világbajnokság, gondolta volna az ember, hogy akkor, ha megkapják 26-ban, mennyi az 32 év, hogy akkor ott már 4-be esélyes csapatuk lesz, és nem. Nem tudjuk, milyen az Egyesült Államok válogatottja, illetve tudjuk, sejtjük, de nagy meglepetés lenne nekem, ha 4 közé jutnának, és valóban, tehát az úgynevezett major vagy major sportákban mondjuk magyarul, megoldják a problémáikat, ahogy a Pista mondja, mert jobban ért ez az NHL, ez a jégkorongot, de ott az üzlet is működik, meg a sport
meg
is működik.
Ők jók.
De én ezért nem értem, hogy valami nem jön be nekik ebbe a hagyományos futballba. Igen, Cruyff, Beckenbauer, Pelével.
Ilyeneket vittek oda.
Most nem csapatokat is fejlesztik, igen.
Persze, de valami miatt nem ambicionálják annyira. Mert egyébként, ha annyira ambicionálnánk, akkor szerintem tuti, hogy lenne persze, olyan csapat.
A kosárba ez megy.
Vagy hagyomány, nem kell nekik. Teams. Lehet, hogy nem kell
mindenkit.
Nekik.
Hokiban most olimpiát nyertek. Ha lenne baseball, majd lesz, abban is nyilván meg ott még Japán egy-két ország, meg ha amerikai focien olimpiás lenne, abba is hengerelnének. De labdarúgásban nem tudnak.
Mert nem a sajátjuk.
Ez nem. Ezt tanulják, próbálják átvenni.
Az VB-ken ott vannak, meg csoportban is tovább jutnak.
2014-ben a belgákkal játszottak egy olyan kiki meccset. Ott azt hittem egyébként, ha ott nyernek, akkor azt mondták volna szerintem, hogy jó, akkor ebbe fetszoljunk, ebbe a sportákba is.
Visszatérve a 94-es VB-re, de én arra kevésbé emlékszem, bár már éltem akkor, de ott akkor nem voltak ilyen nagyon show elemek meg, amit így most terveznek bevezetni, az ilyen hagyományos világbajnokság volt.
Igen. Egy sztárjuk volt egyébként.
A Púl Sándor.
Az amerikai, az Alexi Lalas nevű.
Lalas.
Egy ilyen kecske szakállas.
Ilyen show el, amit mondasz, nem csináltak. Nem volt show,
hála is.
Voltak Európa idő szerint jó időpontban, de azt áttolott tengeren túlra hőgutás meccsek.
Ott döntő volt a... is ilyen erőfényes napsütésben, nagyon melegben. És ott volt az, hogy a brazil szurkolók nem voltak elégedettek a csapatuk játékával, és ben voltak a döntőbe, és bemutatták a csapatot, tele volt ugye Pasadena 80 ezer ember, abból ha 50 ezer brazil, vagy még több, brazil válogatott összeállítása, végigmondták szövetségi kapitány Carlos Alberto Parreira, fütyültek, mint az állat, VB döntött 2 perccel, és a VB döntőben is meg is nyerték, 11-esekkel, oké, úgy kifütyültek a kapitányukat, mint a pinty. Úgyhogy lehet, hogy az amerikai azt értették, hogy akkor ez most mi van?
Várták a
mit kellett tennie?
Hölgyeket a leláton tudott, hogy ott táncoljanak, vagy szambázzanak. Olyan melegbe vitték a meccset, az tényleg egész döbbenetes
volt. Azért, hogyha megnézzük itt a többet, mert ugye van ez az ivószünet, és ott közben az olyan, mint az időkérés, mert ott ordít a szövetségkapitány, néhány játékossal, most én nagyon leegyszerűsítem.
Meg hogy hány másodperc kellene menniük.
Ezt viszont fontos, ez viszont nagyon jó.
Erről
beszéljünk, mert ez nagyon fontos, mert vannak olyan szabályok, amelyek tulajdonképpen a játék megszakításban nagyon kedveznének egy-egy csapatnak, és nem akarnak kedve, tehát kirúgások, tacsok, és szöget játék meg. Tehát el kell végezni bizonyos időn belül. Mert egyébként retorzió van, az egy más kérdés, hogy ezeket fogják-e úgy alkalmazni, ahogy le van írva, gyanítom zárójelbe, hogy nem.
Igen, most már a kapusokat stresszelik ez, hogyha kezében a labda, visszaszámol a játékvezető látványosan, hogy el fogja venni. Ebbe hozzászoktunk, hogy a sorfalállítgatás, tologatás, vagy egy szögletnél a jobb hátvéde átmegy a bal szélre, meg másfél percig vonszolja magát, és mi volt a BL döntőben, emlékszünk? Vége volt az első félidőnek, szöglet terül az Ardenáli vezető. Bukajos szaka egy kicsit kényelmesen vitte a labdát a sarokba, a bíró lefújta, és nézzük csúnyán, hogy mi szögletet kaptunk. Te Sóka, ha nem akarod elvégezni, ha nem akartok futballozni, akkor sétta az öltözőbe. És ez egy BL döntő volt, és az Ardenállal úgy megcsinálták, mint a pinty. Tök jobb, imádtam ezt a játékvezetőt.
Én sokszor nézek labdarúgó mérkőzést amerikai vagy kanadai hokis kollégákkal, illetve nem is az anyag, hogy hokis, hanem hogy tengeren túli fejjel nézik. És akkor van egy kiki meccs, egy továbbjutás meccs, és mindig az a csapatból fetreng, amelyik éppen adott pillanatban vezet. Továbbjutásra áll, vagy vezet. És akkor nézik, hogy kosárba, Amerika, mindenhol leáll az idő. Tehát nekik ott tiszta idő van. Persze. Hogy miért megy? És akkor majd kitalálják, hogy ez körülbelül 3 perc injury time, vagy valami, és mondja, hogy miért nincs az, hogy ha ilyen, akkor az utolsó 5 perc, 10 percben ez a stoppage óra van, hogy akkor ha játékon kívül a labda, akkor álljon meg az óra, és akkor fetrenghet, ameddig akar.
Azért lesz hosszú a meccs, ha megállítod az órát, de akkor mondja, szörnyű lesz.
De az is, hogy 20 perc például
nekem
futsza.
Nekem is az amerikai ismerőseim mondják, hogy, hogy, ezt nem, hogy 3 perc a hosszabbítás, hogy mondod, és akkor még ott is történt valami, hogy megállt a játék, és akkor még rátett 40 másodpercet, hogy nem értik, hogy nem lehet tudni, hogy mikor van vége a meccsnek. Hogy egy ember eldönt, hogy mikor van vége.
Hogy most is volt, hogy kosárba tudod, hogy buzzer-beater dobsz,
vagy és akkor nézik az időt.
És akkor centizik, és de... 10 másodpercben elhagyta a kezét.
Ezen még lehet finomítani. Az a játékos, aki a földön fekszik, és nem tud a saját lábán lemenni a pályáról, le kell cserélni. Le kell cserélni. Tudod, mennyivel csökkenne? Ott fekszel, és tudod, hogy ha nem tudsz lemenni a saját, és ha a saját lábadon, ha bejöttek az orvosok, és lementi a saját lábadon, akkor is egy bizonyos időt is a bírók már csinálják. Nem engednek vissza. Szankcionálni akarják. Tehát, hogy nem akarják, hogy hülyének. De ha nem tudsz lemenni a saját lábadon, akkor az ne legyen, hogy levisznek hordágyon, ott magadhoz térsz és integetsz, hogy én már jönnék vissza. Ja. És akkor mondják a bírók, hogy
ilyen gyorsan.
Ott még kell egy kis ápolási idő, egy kis regeneráció, úgyhogy még maradj egy kicsit a pályán kívül. És ezt nem baj, hogyha ezt szabályba iktatják, mert ezzel nagyon csúnyán lehet játszani, és sokan visszaélnek ezzel, hogy tényleg mindenre elesnek, meg fetrengenek.
Ez nem tetszik a kintieknek.
Idézzük azért a pontos szabályt, ugye a nincs szimulálás esetére. Ha egy játékos, az be kell sietni ápolás miatt az orvosi stábnak, akkor annak a labdarúgónak legalább 1 percre el kell hagyni a pályát. Vannak persze különleges esetek, kivételek, mint a kapusok, láthatóan súlyos sérülések, vagy az olyan esetek, amik után kiállítás jár. Tehát igen, gyakorlatilag akkor egy perccel
le kell... súlyos sérülés, akkor azt lecserélik.
Nyilván a súlyos eset az azt jelenti. Én ezt jónak tartom, ezt a szabályt.
Hogy a kirúgásra készülődik valaki, nyilván te kirúgod a labdát, akkor én hátrább megyek, hiszen várom, nem. Nem végzi el időben, és akkor hirtelen az egész csapatom, aki eddig hátul álltam, saját térfélem, hogy el tudja rúgni.
Nem, ez te jégkorongból indulsz ki. Nem. Már ott állnak a 16-osnál, a kirúgásnál.
2-3, de nem annyira, mint a szögletnél.
Jó.
Mondjuk annyira.
De addig odaérnek, addig odaérnek.
Igen, mert mondjuk egy bedobásnál, hogyha nem végzi el időben, és mondjuk az ellenfél kapja ugyanonnan a bedobást, az még
meg
oké.
Meg ott is lesz, csak a bedobásnál nem érvényes.
Kirúgásnál is kapnak egy szögletet, ami gól esélyes, akkor az azért nem mindegy.
Hát azért lehet azért bóklászni, míg kirúgástól eljut a labda, ugye az ellenfél ez a szögletig, addig ugye azért van egy kérdésem, hogy akkor ki gondozza addig a labdát, mert ebből is lehet probléma, de mindegy. Tehát abban a pillanatban, amit azok följönnek a csapatok, a kirúgás helyett kornerhoz fölfutnak. Tehát változik a hadrend, tehát a védekezőből támadó leszek. annyi idő alatt, míg a labda eljut az öt és feles sarkától az egyik szögletzászlóig, addig ezt rendezni de, lehet ezt a felzárkózást.
Egy érzetem, hogy ahol valamilyen sportágba be akarsz vezetni egy szabályt, azt nem a VB-n vezeted be. Van egy kettő, amit már teszteltek máshol, de van kimondottan olyan, amivel most fogunk először találkozni a nagy előadáson. Kellett volna egy-két bajnokságot, vagy teszttornákat tartani.
Ifi tornákon tesztelik ezeket, igen.
Tehát ez így lenne helyes szerintem.
Van még ugye a Vinicius Junior szabály, hát annak a bizonyos esetleg lett következménye, igen, nem rakom a szám elé a kezemet, mert ugye pont ezt próbálják szankcionálni, hogy az hasonló rasszista megjegyzéseket elkerüljék, illetve ugye ezt azért nyomon lehessen követni, hogyha elhangzik bármi a pályán. Erről mit gondoltok?
Hát ez nagyon egyszerű, mert ha én a Vinicius Juniornak rasszista megjegyzést tennék, akkor oda megyek hozzá és a fülébe mondom, és ezt senki nem látja, mert nem takargatom a kezem, azt egy touchdobásnál, amikor nem is engem figyel a kamera, hanem
De mit mondanál neki?
Most nem, hát csak ha mondjuk csúnyát akarok mondani, akkor oda megyek.
De ez engem érdekel, mit mondaná Vinicius?
Nem csak olyan, mert ugye neki ebből volt a probléma. Ugye a bőrére vonatkozó megjegyzést, akkor azt nem kell így sutyorogva mondani, oda megy az illető, elmondja neki, kész.
Most csak egy kérdés. Ugye a mezekben, a mez alatt különböző elektronikai eszközök vannak, amivel nézik a játékosok sebességét, és stb.
Teljesítménymutatók, igen.
Abba simán lehetne egy, mint a Forma 1-es autókba, akár egy ilyen kis mikrofon is, és ott vissza lehetne hallgatni, nyilván nem publikusan, de aki kell...
Vitt a helyzetbe, igen.
De hogy elküldtem az anyjába, lecéztem, enneztem, akármi, lebészt, nem. Tehát ezt simán vissza lehetne hallgatni, még akkor is, hogyha csak sutyorog.
De most visszakérdezek, tehát ironikusan, nem mindegy, kérdésem. Amikor a számmal eltakarom a kezemmel, majd utána 10 perc múlva kijön a valamelyik online felületen, hogy mit mondtam. Tehát az is kijön. Tehát
ha bírósz közel vagy, akkor már hallatszik.
Persze.
Azt már többen hallják, mert ugye a bírót hallják, úgyhogy vigyázni kell, de ez engem amúgy is az halálba idegesített ez a szájjeltakarás, hogy a szájról olvasók megfejtik, és akkor ez lesz a cím. Ez egy régi, nagyon régi traumám, hogy én annyira nem tudok szájról olvasni, hogy amikor feleltem az iskolában, és az első sorban így mondták a megoldást, hogy mit tudom, hogy mennyi, 10 meg 12, hogy 20, 22, én azt sem tudtam le, hogy oda kellett hajolnom, már tanárrőgött, hogy tényleg nem halljasson, hogy így mit súgnak? Mondom, nem tudok szájról olvasni, nagyon béna vagyok. Úgyhogy tehát nem, előlem nem kell takargatni a szájukat, mert
lehet,
nem fogom
elolvasni. Lehet, hogy a rossz.
Nem, szájról olvasás, meg általában az olvasás. Meg főleg az írás.
Valakit el akarsz küldeni melegebb éghez, meg akarod bántani, akkor te olyan bátor vagy, hogy a szád elétet kézzel teszed. Hát akkor legyél férfi, és mondd el, hogy jó édes nagyanyád.
A melegebb éghajlat miatt van az ivószünet.
Na minden esetre ezt a világbajnokságon majd szabályozzák, de robogjunk is tovább így még a futball mentén, mert a hírek szerint, hogy a José Mourinho érkezik a Real Madridhoz. Mit gondoltok erről?
Fog, időkérdése. Lehet, hogy percek kérdése.
Mennyire segítheti majd a csapatot? Mennyire lesz jó a Real Madridnak?
Ja, azt meg senki nem tudja, csak remélik.
Azt senki nem tudja, tehát a 2010-es Mourinho jön, aki az Interrel megnyerte 2-0
a
bajnokok ligáját, akkor azt mondom, hogy az a Mourinho kell.
Meg a bajnokságot, meg az olasz
kupát. Igen, tehát igen, triplázott ugyanabban. Akkor innentől kezdve azt mondom, hogy szükségem van rá, de nem tudom, hogy egyébként, mert Mourinhóról azt mondják, hogy leáldozott. Na most azért egy tudás nem áldoz le, nekem az a vélem, mindegy, hosszú.
Karizma.
Azt lehet, hogy a karizmatikusságából
vesztett. De azt, hogy az egókat ott helyre kell tenni az öltözőben, ahhoz kell egy igazi egó, vezér, amiatt lehet ez jó ötlet.
Jó, reklám.
Erre mondom, hogy meglátjuk.
Igen. Hát itt most gyorsan volt ebben a szezonban, a tegnapi nap lett hivatalos, hogy ugye távozik az edző, igen, és közben Csabi Alonso is volt, ugye januárban volt edzőváltás, és az, hogy ez egy olyan edző volt, aki a saját, mint az edzői karriert, az a Reálban építette fel, ifi csapat, akadémiai csapat, tartalékcsapat, és mégis most gyakorlatilag kiraktad, ahogy tetszik. Nem, egy ilyen Barcelona utáni második hely, BL nem volt olyan jó.
Na, szerintem Xabi Alonso építettek abszolút hosszú távon, de nem fogadta el valahogy az öltözés. Ezért
és egy kényszer, pedig nyilván egy jó szakemberül volt
és,
szó.
És ebből indultak egy olyan ember, aki egyértelműen uralja az öltözőt, és betöri az egókat. Én szerintem ezért választották
őt. Na, mert azt azért mindig mondjuk, amikor a szegény Vinicius Juniort úgymond rasszista jelzőkkel illetik, azért neki nagy pofája lehet az öltözőbe, szóval neki aztán van egója, és az Mbappénak is van egója, tehát azért...
Akkor ezt kritizáld, ne a bőrsőt.
De egó nélkül meg nem juthatsz ilyen szintre.
Rendben van, én ezt elfogadom, csak az egyik oldalon mindig azt néztük, hogy szerintem a Vinicius Junior egyébként egy provokátor, de ezt most hagyjuk. Hogy most
nyilván egy egyensúlyt meg kell ebbe találni, ebben igazad van, de ego nélkül nem lehet Real Madrid játékos.
Ebben neked is igazad van.
És az, hogy Perez közben meg tudott elnök maradni, hiszen most volt
épp a... azt akartunk, hogy ez mennyire meglepő, hogy Perez maradt az elnök.
Nem nagyon. Nekem nem nagyon.
De az már meglepő, hogy a beígért úgymond nagy játékos, nem tudom, 120 millióért, vagy mi a... Mi
attól voltam? Függ, hogy milyen pénzecsére gondolsz, mert volt 150 is.
Jó, euró vagy font, nyilván. Vagy nem, font, azt hiszem, euróról volt szó.
Forint. Úgyhogy...
Most ez rögtön nem jön össze a hírek szerint, hogy Julian Álvar ez a
Atletico-ból. Igen, világbajnok argentin, ugye az Atletico-ból, és ez ugye nem jön össze, nem tudom. Tehát lehet, hogy most Caper ez a szög mellé üt ezzel, nem tudjuk.
Hát igen, meg játékosokat, Konatét például, vagy te is mondtad soma a múltkori sportkörben, az Intertől Dumfries.
Igen, hát a Konatéval kapcsolatban most egy nagyon ironikusat mondok, hogy lehet, hogy a kerkezés a szoba összenézett és kacsintott, mert ugye a Van Dijknak néha Konatét kellett fogni, ha már így, tehát nagyon rosszul játszott ebbe az idényben a Liverpoolba, az a véleményem nekem.
Fel is figyelt rá Real Madrid? Dumfries nagyon jó játékos, de
az egy
jó
játékos.
Igen.
Ott az van, hogy 30 éves, és azt mondták, hogy ha Real Madrid hívja, akkor elengedik, mert az elmúlt években tett annyit az Interér, úgyhogy az egy barátságos, szeretett, tiszteletteljes elvállás, úgyhogy én nagyon sajnálom, de ő nagy nyeresége lehet a Real Madridnak. Aztán, hogy még milyen sztárok jönnek, azt majd meglátjuk.
Nyilván alakul még a csapat, igen, majd meglátjuk, hogy mire lesznek képesek a következő szezonban. Ennyi fért már a Nemzeti Sportkörbe, Spiller Istvánnak, Turi Gábornak és Somogyi Zsoltnak. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A címvédő spanyol együttes ellen vezet az út a döntőbe. A remek idényt futó magyar bajnok FTC története során először juthat be a legrangosabb európai kupa fináléjába. Ferencváros Szentandreu női vízilabda bajnokok ligája elődöntő 19 órától élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 2 perc van, folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra. Kajakkenúval megyünk tovább. Tegnap megérkezett Portugáliába az Európa-bajnokság helyszínére a kajakkenú válogatott. A kenú szakágat 11 magyar versenyző képviseli a Montemurú Velhói viadalon. Az utazókeret népsorában ott található a tavalyi kontinens viadalon két bronzérmet szerző Kis Ágnes és Nagy Bianka is. Fiatalkoruk ellenére ők jelentik a rutint, míg a 2007-es születésű Paragi Petra az újoncokra jellemző lendületet. Az esélyekről és a portugáliai körülményekről is beszélt Tóth Bélának, a Kenusok Szövetségi Kapitánya, ifjabb Foltán László.
Szállásunk az kitűnő, most jöttünk ki a pályára, itt bepakoltuk a hajókat a hajószállítóról. Hozzáteszem, ez egy önmagában egy nagyon rendezett infrastruktúra, szóval azzal nincs semmi baj. Most a szél egy picit fúj, de ahogy néztük a előrejelzést, ez mérséklődni fog a hétvége felé, úgyhogy ilyen szempontból bizakodó vagyok, hogy egy jó versenyt fogunk lebonyolítani. Olyan szempontból megszoktam, hogy három nemzetközi eseményen voltam én itt az elmúlt években, úgyhogy úgy flottú mennek a dolgok, és nyilván a versenyzőink nagy része ezeken a versenyeken indult már korábban, és szerintem nem fog nekik semmilyen gondot okozni a körülményeknek a feldolgozása, abszolválása és ezekhez való alkalmazkodás.
Az Atlanti óceántól ugye nem messze fekszik, talán 20 kilométerre a pálya. A szélhez való alkalmazkodás lesz az egyik legfontosabb tényező az EB-n.
Adott, hogy fúj a szél. Inkább az a kérdés, hogy ez milyen erősséggel fúj. Van a pálya mellett egy ilyen fasorszerű valami, ami ugye ha oldalszél van, akkor az 1-es, 2-es pályát, adott esetben a 3-ast is, kérdés milyen erős a szél, ugye le tudja árnyékolni, és ha egy jobbos szembe szél fúj, tehát a pálya jobb oldaláról szembe, akkor ha azokon a pályákon, ha valami olyan versenyző kerül oda, aki egyébként dobogó közeli versenyző, az akár olyan szempontból jól kijöhet a versenyből, hogy lehetséges, hogy ő nyeri a versenyt, vagy hát nagyon előkelő helyen végez, szembe azokkal a versenyzőkkel, akik mondjuk a 4-es, 5-ös, 6-ös pályán vannak, akik az erőfutamok, középfutamok alapján ugye a legjobbak voltak, és ők kerültek be a továbbjutási séma alapján a pályabeosztás, tehát azok a kiemelt pályák ugye a legjobb versenyzőknek. Hát ez benne van a pakliba, szóval ez a szabadtéri sportág, ezért fel kell készülni, és reagálni kell rá. Van, hogy nem lehet, mert egyszerűen olyan körülmények vannak, de hát nyilván a versenyzők, ezért versenyzők, meg ezért harcosak, hogy ezzel elpirkózzanak.
Ha végignézem az indulókat, az jól látszik, hogy rutinos versenyzők is vannak ott a névsorban, amellett, hogy például újoncot is avat egy Európa-bajnokságon a magyar csapat. Hát haladjunk szépen sorban végig rajta, hogy kik vesznek részt itt a Montemori Európa-bajnokságon, kenuszakákban. A nőkkel kezdve az látszik, hogy a két kenukettest, ugye 200-an és 500-an rendeznek kenukettes versenyszámot ezen az Európa-bajnokságon. Kis Ágnes és Nagy Bianka fog versenyezni. hozni. Két bronzot szállítottak ők Recsicében tavaly a kontinens viadalon, és erős a mezőny most is mind a két versenyszámban, mert ott vannak a címvédő spanyolok, és a Judmila Luzannal felálló ukránok is. De hát a kis nagy párostól mi lehet az elvárás ezen az EB-n?
Én azt gondolom, meg azt is várom el tőlük, ami nem lehetetlen, hogy minimum egy ezüstérmet szerezzenek normális, rendes körülmények között. A legnagyobb ellenfelük, én azt gondolom, hogy most 2026-ban az ukrán páros, Ludmilláék. Ha mögöttük érünk célba, az is siker, inkább az a kérdés, hogy mennyivel mögöttük. Nyilván nekik van egy felépített tervük. Ha hosszú távon nézem, akkor ez az olimpia. Ha rövid távon, akkor az idei év világbajnoksága. Hogy hova jussanak el, milyen időeremény tudjanak kenúzni stabilan. Tehát nem az, hogy egyszer mondjuk elérjék, hanem folyamatosan ott legyenek. Nem tudjuk, ez az 1.51-es idő egy szélcsendes körülmények között. Kezükben van akár az aranyérem is. Én nagyon remélem, hogy az fog kijönni belőle, de nyilván szakmai szempontból első nézve egy ezüstérem az teljesen rendben van. Én szerintem a bronzzal már ők is csalódottak lennének. Én azt gondolom, hogy itt tartunk most velük. A 200 métert ők az 500-nak egy felkészítő pontjának tartják, ami teljesen rendben is van. Nyilván az 500 méter az olimpiai táv, de ugyanakkor egyszerűen gyorsnak kell lenni az elején. Úgyhogy egy jó 200-as versenyzéssel meg lehet alapozni egy 800-as versenyt.
Világkupa versenyeket rendeztek már idén, valamint a válogató versenyeket is lebonyolították áprilisban viszonylag korán, tehát már jó néhány olyan viadal van a versenyzők háta mögött, ami alapján meg lehet ítélni az ő formájukat, illetve azt, hogy mire képesek ebben az idényben. És ebből a szempontból talán pozitív meglepetés Paragi Petra, egy 2007-es születésű versenyző, újonc lesz az Európa-bajnokságon, aki C1 200-on indul majd. Paragi Petráról mit érdemes tudni?
Petra, igen, ő ugye tavaly még ifjúkorú volt. Ifjúsági korosztályban ő már több éve versenyez, és ért el a szép sikereket. Ott indult 201-est is egyébként ezen a távon. Idén ugye Ági nyerte a válogatót a 201-esbe. De ugyanakkor a felkészülési program kimondja, hogy két olimpiai számot még nem lehet indulni egy adott világversenyen. Világkupán igen, de EB-n vagy VB-n még nem lehet. Előbb koncentráljunk arra, egyben legyünk a legjobbak, aztán majd utána átérhetünk arra, hogy esetleg duplázunk. Nyilván ez egy nagyfokú mentális terhelés is, nem csak fizikai, azért gondolkodunk most még így. És Petra emiatt lehetőséget kapott arra egyébként Horányi Dórival egyetemben, hogy megvívjanak még egyszer a Brandenburgi világkupán, és ott kettőjük közül kívül győztest neveztem utána itt az Európa-bajnokságra. Nyilván nagyon motivált, mert általában egyest indulni bármilyen világversenyen, ez egy nagyon nagy dolog. Plusz még olimpiai számot indulni, ez az látszik rajta, hogy ő nagyon szeretne bizonyítani, jól teljesíteni, akár önmaga legjobbját megkenúzni, legjobb teljesítményét leadni.
Kíváncsian várjuk akkor, hogy ő hogyan teljesít. Még a nőknél maradva C1 500-on Opavszki Réka tavalyi ezüstérmet szerzett, ezt a versenyszámot ezúttal is megkapta, és a tavalyi Európa-bajnokságon Kenuban az aranyérmet az a Csorba Zsófia hozta, aki Opavszkihoz hasonlóan vállalt egyest is, illetve kapott egyes számot, valamint hát ott lesz majd a vegyes csapatban, ugye a vegyes négyes, ahol két hölgy és két férfi versenyez majd 500 méteren, mert Opavszki és Csorba ott van ebben a négyesben, és emellett Csorba Zsófia 5000 méteren is vízre száll. Ettől a két versenyzőtől mi a reális elvárás?
Mindig nehéz azt mondani, hogy valakitől aranyérmet várunk, mert főleg 5000-en, mert bármi közbe jöhet. De egyébként Zsófi szerintem itt az elmúlt évben is, és idén is letett ezen a távon egy olyan teljesítményt, amitől azt mondhatjuk, hogy tőle aranyérmet várunk itt az Európa-bajnokságon. A képességek megvannak, a formája az edzőtábor alapján abszolút adott hozzá, úgyhogy nagyon szeretném, ha itt címvédőként menne haza majd. A Rékánál is azt szeretném, hogy minimum az az ezüstérem legyen meg nála, ami tavaly megszületett neki. Ugyanakkor a vegyes négyes meg nagyon szeretném, ha nyerne. Edzéseken nyilván sok kilométer nincs bennük, mert ugye Daninak is ott van a az 500 páros, a válogatók volt, a világkupa volt, stb. Szóval volt feladatuk a versenyzőknek. Ez a táv, vagy ez a szám csak itt az Európa-bajnokságon van, de edzettek rá valamennyit. Az elmondhatom, hogy az edzéseken a lányok, mert úgy van a felállás, hogy a két lány van elől a négyesben, és a harmadik, negyedik helyen vannak a fiúk. A két lány az általában újongott, amikor mentek valami ilyen távolt, vagy állórajtot, vagy bármit, ugye a két fiú olyan nyomottékot, olyan erőt tolt alájuk, amit nyilvánvaló egy teljesen exakt női négyesben, ahol négy lány van, nem éreznek. Megtapasztalták, hogy milyen ilyen megbokrosodott lovakon ülni, úgymond. Nagyon élvezték az edzéseket, és tényleg jó formában voltak. A Dani, Fejes Dani azt mondta, hogy na, akkor ezt most meg kéne nyerni, nem? Egy edzés után, úgyhogy én az ő szavaival élve rájuk se mondom, hogy meg kéne nyerni a versenyt.
Ugye ez a négyes, tehát Kollár Kristóffal és Fejes Dániellel teljes, és most már átérve a férfiakra, hát foglalkozunk majd Kollárékkal is, de Fejes Dániel szerep annyiban érdekes még, hogy ő hát az olimpiai távon, amellett, hogy a négyest is viszi, amellett az olimpiai távnak számító 502-esben is ott lesz Hajdú Jonatánnal, és ráadásul ez az a versenyszám, ahol ott van a Kollár Kristóf Juhász István kettős, amely a válogatót megnyerte, viszont a világkupákon nem igazán jött ki belőlük az a teljesítmény, ami tavaly jellemezte őket, tehát itt Fejes és Hajdú kapja meg a lehetőséget ezen az Európa-bajnokságon. Tőlük mi várható el, és tekintve azt, hogy Fejes Dánielnek most ez a versenyszám a prioritás, holott ő ugye 1-es 500-at és 1000-et is szokott vinni, de most ez nincsen, tehát csak a 2-esre és a másik csapathajóra, a 4-esre tud koncentrálni.
Igen, tehát Daninak a, mondjuk úgy a formája, így összességében az idei évre nagyon magas szintre lépett föl, és nagyon, nagyon jól versenyez, nagyon higgadt fejben, és fizikálisan is nagyon, nagyon rendben van, és ez megláthat az eredményekben. Az elmondható, hogy van két jó párosunk egyébként, végre, hosszú idő után. Ha az egyik nem olyan stabil, akkor a másik hozza az eredményt. Ha a másik nem olyan stabil, akkor a másik hozza az eredményt. Kristófféknak nyilván nem úgy jött ki a lépés a két világkupán, ahogy ők szerették volna, levonták a tanulságokat, nyilván egy versenyzőnek ez a verseny után mindig kicsit ilyen kiütésszerűen jön, aztán pár nap múlva összeszedik magukat, és mondjuk úgy, hogy jobbá építik magukat. De ebből a versengésből jön ki az, hogy jelenleg szerintem a dobogó bármelyik fokára esélyesek vagyunk 500 párosban ezen az Európa-bajnokságon. Persze vannak ellenfeleink nagyon komolyak, akik szintén szeretnének felállni a dobogó legmagasabb fokára, úgyhogy meglátjuk, hogy ebbe a csatába milyen eredményt tudnak elérni a Daniék, ugye Johnny meg a Dani. Én bizakodó vagyok, és úgy kísérem vízre őket, vagy úgy vagyok itt, hogy megnyerhetik ezt az Európa-bajnokságot. Tavaly ugye áttörtük a jeget azzal, hogy a Kristófék felálltak a dobogóra mind az EB-n, mind a VB-n. Mondjuk úgy ezt a jó szokásunkat meg kéne őrizni. Az látszott a szegedi edzőtáborban az múlt héten, hogy jó időket kell húznak, stabil teljesítményt tudnak a Daniék. Nem gondolnám, hogy probléma lesz. A nagy ellenfeleik is indulnak négyest, szóval nagyjából hazonos terhelés mellett állnak majd oda az 500-as rajtvonalra, vagy az oroszoknál akár az Akár Petrov megy 1001-est is, szóval szerintem kiegyenlítettek az esélyek. Örülök összességében tényleg annak, amit mondtam, a két páros ilyen jó összhangban van, mert ugye ők egyébként a VB-n egy négyest is alkotnak. Ugye tavaly itt lettek világbajnokok, ez a négy srác. 18 év után tudtak ott nyerni, és most ez a négy srác egy-egy párosban meg egy jó nemzetközi teljesítményt tud hozni.
Az egyesre rátérve itt azért történt változást azt illetően, hogy az elmúlt években az előző olimpiai ciklusban vagy Adolf Balázs, vagy Fejes Dániel ment egyest világversenyen. Ezúttal 500-on és 1000-en is Juhász István kap lehetőséget. Ugye az 1000 az olimpiai táv, Adolf Balázs pedig 5000 méteren fog versenyezni. Hát Adolfnak a válogató sem sikerült igazán jól, Juhász István pedig Fejes Dániel mögött az egyesben ott volt a válogatón rendre. Itt hogyan tudtál sakkozni, tehát hogyan jött ki az, hogy végül is Juhász István vállalja az 1-es 500-at és 1000-et?
Szeretem a vizen eldönteni a dolgokat. Ugye a válogatón a Pisti második volt 500-on, 1000-en harmadik, még a Balázs 500-on volt harmadik és 1000-en második, és a Dani ugye az 500 párost kiharcolta, és ugye azt indul itt az Európa-bajnokságon, ezért egyes nem tud menni. Szerettem volna egy szétlövést a Balázs és a Pisti között, csak a Balázs mondta, hogy a jelenlegi formájába ő nem szeretné ezt lefolytatni, és hátra lépett, ugyanakkor azt mondta, hogy az 5001-es azt maximálisan vállalja, és mondjuk úgy ilyen alapozásként a világbajnokság tekintetében ezt megcsinálja, mert hát nyilván második lett az első világkupán, a másodikat meg megnyerte, szóval ott meg nagyon jól teljesít. És a kóta szerzés szempontjából ez nagyon fontos nekünk. A Pisti így nyilván előre lépett mindkét egyes számba, és ő az induló, ő IFI-be ugye volt Európa-bajnok is 501-esbe, második volt IFI VB-n, 1001-esbe, IFI EB-n is, szóval van egyes teljesítménye múltja korosztályos versenyről, ugye összesen most 21 éves, szóval nem volt olyan rég. Ezen a pályán volt egyébként Európa-bajnok IFI-ben. Én azt gondolom, hogy ha Pisti 1000 méteren ott tud lenni, negyedik, ötödik helyen, az már egy siker, tehát sikerként tudjuk elkönyvelni, ha meg előrébb, akkor aztán megpesgőt bontunk.
Tavaly a Racsicei Európa-bajnokságon 1 arany, 2 ezüst és 3 bronz volt az érem kollekciója a kenu szakágnak. Ugye Hadvina Gergely szakmaigazgató nyilatkozta azt az M4 Sporton, hogy ő elégedett lenne azzal az éremterméssel, amit a kajakkenusok mutattak fel tavaly Csehországban. Te a kenuszakákban milyen érem kollekcióval lennél teljesen elégedett?
Összességében azt mondom, ha az, amit tavaly elértünk, megint meg lenne, persze előre az ember örül, még a versenyt aláírná. Ugyanakkor a női cégkettőnk kapcsán én szeretném, ha fényesebb lenne mind a két érem. Én azt gondolom, hogy ezt ők is szeretnék, sőt, akarják is. Én azért nem mondom azt, hogy a tavalyi évvel, mert a női párosunk erősebb is, mind fejben, mind fizikailag jobb teljesítményre képes, úgyhogy ők tőlük jobb eredményt várok. Elnézve a kenusainkat a táborba, én a férfi C2 is, persze van egy bronzérem, az már rendkívül jó, de benne van a kezükbe, hogy az jobb eredmény is születhet. Meg a C4-esünk szerintem meg tudja nyerni ezt az EB-t. Úgyhogy én egy kicsit fényesebbre vágyom. Lehet, remélem, az égiek meghallgatják az én kívánságaimat, és így is fogjuk zárni.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Sportkrónika.
Elkezdték szereplésüket a férfiak is a budapesti öttusa világkupán. Ma elődöntőzik a Ferencváros női vízilabda csapata a Máltai Bajnokok Ligája 4-es döntőjében. Törölhették a jövő évi MotoGP naptárból a magyar nagydíjat. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Ma rendezik a férfiak selejtezőjét a budapesti öttusan világkupán. A mezőnyt 4 csoportra bontották, amikben csoportonként 33-34-en versenyeztek, és mindenhol az első 9 jut elődöntőbe. Az A csoport versenyei már véget értek. Tamás Botond a 4. helyen jutott tovább, és Kreisz Bálintnak nyilatkozott ezután.
Milyen volt belülről ez a nap? Kezdjük mondjuk a kombinált számmal, mert mégiscsak ez volt az, ami eldöntötte, hogy te biztosan ott leszel az elődöntőben.
Igen, a rosszul sikerült bulgáriai világkupa után azért úgy jöttem ide, hogy mindenképpen javítani szeretnék a külön a számaimon is, meg az összeredményemen is. A lézerrán, meg az úszás az kifejezetten jó volt, de azért ezek az erősebb számaim, úgyhogy reméltem is, hogy ezekkel feljebb tudok jönni. Ilyen nap folyamán szépen egyre belelendültem a versenyszámokba. Vívás kicsit döcögősen indult, az OCR sem volt tökéletes, de utána a nap végére már én is jól éreztem magam a verseny közben, élveztem is, és örülök neki, hogy nagyjából simán be tudtam jutni az elődöntőbe.
Elég kiegyensúlyozott teljesítményed volt egész nap. A bolgár világkupa utáni hetekben érezted azt, hogy ez a teljesítmény benned van?
Nyilván a vívás az itt főleg ilyen mentális dolog, tehát ott fizikálisan ilyen rövid idő alatt nem lehet sokat változtatni, úgyhogy ott mentálisan meg a hozzáállásban kellett változtatni ahhoz, hogy jobban sikerüljön. Én futásból egy elég gyenge alapozást zártam, mert sérült voltam, úgyhogy ott nyilván hétről hétre egyre jobb formába kerülök. Azt is szerencsére érzem, hogy azért jobban ment a futás, mint Bulgáriában, és remélem, hogy ez még jobb lesz majd a nagy világversenyekre.
Nagyon sok versenyző indult, 4 selejtezőre volt osztva a csoportotok. Ez megnehezítette bármennyire napotokat, értve azt, hogy elég korán kezdtetek, és eléggé szét is volt szabdalva a programotok.
Igen, korán kezdtünk, de azért én mindig jobban örülök ennek, mint a szegény D-csoportosok, ők ugye késő este fogják befejezni a versenyt, úgyhogy én azért most már pihenhetek innen, és igen, ez a 140 fős indulószám, ez nagyon komoly, és a 36 vagy 34-en voltunk talán, abból a 9-be jutni, az hogyha egy kicsit hibázik az ember, akkor nagyon nehéz, úgyhogy de örülök, hogy ezt az akadály sikerrel vettem.
Elődöntős vagy a hazai világkupán, ez mit jelent neked személy szerint, és hogyan kanyarodsz majd rá az elődöntőre pénteken?
Én nagyon örülök, mert ez két versenynap, amit végignyomhatok, holnap meg a körbívás, meg majd az elődöntőt, úgyhogy próbálom ezt a lendületet továbbvinni, és tényleg itt a tavalyi budapesti rossz emlékeket, meg nyilván a bulgáriait kicsit elfelejteni valami szebb eredménnyel.
A budapesti öttusan világkupán a férfiak selejtezőiben az A csoportban Tárkányi Zsombor a 15. helyen végzett, így lemarad az elődöntőről. Őt is megkérdezte Kreisz Bálint.
Hogyha összességében nézed a napodat, akkor hogy látod a saját teljesítményed? Mi az, amivel elégedett vagy, és mi az, amiben hiányérzeted van?
Igazából, amivel hiányérzetem van, a technikai számok. Egyszerűen nem tudom, lehet a hazai közönség, a hazai nyomás, vagy nem tudom, még haza kell menni, aztán otthon nyilván átgondolni, meg átdolgozni az egészet, de fejben nem sikerült összerakni. Igazából már a reálisan a vívás után eldőlt, hogy ha tovább is tudok jutni, akkor nagyon-nagyon necces lesz. Aminek örülök, hogy ennek ellenére sikerült felállnom és odaállnom, és a fizikai számokat a tudásomnak megfelelően megcsináltam. Remélem, ezt értékeli majd a szövetségi kapitány is. Összességében igen, ezt tudom mondani, hogy így talán percről percre jobb volt. Az elején kicsit izgulós volt, meg nyűgös az egész, de az a jó benne, hogy legalább azt mondhatom, hogy én mindent megtettem, és úgy mehetek haza, hogy én kiadtam magamon mindent.
Versenyzőként az megnehezítette azért a dolgotokat, meg így a készülést, hogy a nagy létszám miatt a saját csoportodból csak az első 9 jutott tovább, ami azért azt mutatja, hogy nem nagyon fér bele hibázás. Ez mentálisan mennyire nehéz?
Mentálisan nehéz egyébként, de azt gondolom, hogy olyan szintű öttusázónak, mint amilyenek gondolom magamat, vagy szeretném gondolni magamat, meg kellene tudni oldani. Az előző világkupán is már így volt, és akkor sikerült élesnek lennem, ott lennem, és kényelmesen tovább jutnom. Most ez sajnos nem sikerült, de megyünk tovább, dolgunk tovább.
Jelenállás szerint még a ranglista helyezésed alapján van esély bejutni a világkupa döntőbe, de hogyha mondjuk ez az utolsó állomás a világkupa szezonodnak, akkor hogyan értékeled ezt a mögötted hagyott 1-2 hónapot, és mondjuk még az országos bajnoki bronzérmet?
Nem sok pozitív gondolat van a fejemben, de hogyha reálisan gondolkodok, meg ha utólag visszanézek, akkor ha ezt szezon elején valaki elém teszi, hogy az országos bajnokságon 3. leszek, és 2 világkupa döntőt szedek össze, ami egyelőre csak nekem sikerült magyarok közül, remélem most azért még a Misinek sikerül, hogy meglegyen neki is a 2, akkor ezt persze aláírtam volna, most azért ez fáj, de nem a világ vége, a világkupa döntőre, ahogy mondtad, arra készülök. Bízom benne, hogy nemzetközi szövetség megszavazza nekem az indulási bizalmat, és lehetőségem lesz itt javítani.
A budapesti öttusan világkupáról részletek 17 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. A következő szezonban is Gyokic Zsajko vezetőedző irányítja a női kosárlabda NBA-ben címvédő NKA Universitas Pécs csapatát, amelynek Euroliga indulása anyagi bizonytalanságok miatt továbbra is kérdéses. Jelentette be sajtótájékoztatón a klub. Részletek és interjúk a Nemzeti Sportrádió körkapcsolás című műsorában. Ma 19 órától játszik a Ferencváros női vízilabda csapata a spanyol San Andreu ellen a Bajnokok Ligája máltai 4-es döntő első elődöntőjében. Az FTC magyar válogatott játékosát, Leimeter Dórát Szalai Kristóf érte el telefonon.
Nagyon sokat készültünk rájuk, azért tényleg így jobb az, hogy így ismerjük őket, hiszen ők tavaly óta nem sokat változtak, ugyanazt a játékstílust játsszák. Illetve biztos, hogy nagy tanulsága volt a tavalyi mérkőzésnek, hogy ott igazából a mérkőzés elején 4-5 percig beragadtunk, és így nagyon meg voltunk illetődve. Ott el is dőlt igazából a mérkőzés, mert talán 4-0 is volt az eredmény, és igazából azt cipeltük utána végig, úgyhogy én nagyon remélem, hogy abból tanulva idén azért sokkal keményebben fogunk tudni odafigyelni, főleg a mérkőzés elejére, hiszen nekünk az a legjobb, ha minél inkább ott rajta ragadunk az ellenfélre, és a saját erősségeinket igyekszünk érvényesíteni.
De már az is sokat számíthat, hogy már van egy év tapasztalatotok. Ugye tavaly volt az első 4-es döntője női vízilabdában a Ferencváros csapatának, most egyből jön a második, az ellenfél az ugyanaz, most már azért egy kis tapasztalattal lehet, hogy előrébb van a csapat.
Az biztos igen, hogy sokat fog számítani, hogy tavaly igazából ugye nem is vártuk magunktól sem el, hogy bejussunk a 4-es döntőbe, úgyhogy szerintem azzal, hogy azt sikerült elérnünk egy kicsit, úgy is volt vele mindenki, hogy talán túl is teljesítettük így az elvárásokat, úgyhogy nem igazán hittük el talán, hogy nekünk ott a helyünk, azonban ebben az évben abszolút úgy készültünk egész évben, hogy nekünk ez kimondott célunk, hogy ide bejussunk, és innen éremmel térjünk haza, úgyhogy ehhez nagyon jó lépcsőfok is lesz.
Az esélyek szerint a Ferencváros most azért jóval nagyobb potenciállal érkezett ebbe a 4-es döntőbe. Te milyen eredménnyel lennél elégedett majd a sorozat végén?
Hát én nagyon szeretném mindenképpen, hogy előre lépjünk a tavalyi eredményhez képest, és kézzelfogható eredménye legyen annak, amit milyen munkát elvégeztünk ebben az évben, úgyhogy én nagyon remélem, hogy egy éremmel haza tudunk térni, de én nem tartom kizártnak, hogy ez a csapat ez abszolút képes arra, hogy bejusson a döntőbe. Szerintem azon fog múlni, hogy mennyire görcsöljük túl, és illetve hiszük el magunkról, hogy nekünk helyünk van a döntőben.
A Ferencváros San Andreu női vízilabda bajnokok ligája elődöntős mérkőzés 19 órakor kezdődik, és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A meccsen a korábbi társszövetségi kapitány Mihók Attila szakért. A Magyar Labdarúgó Szövetség és az OTP Bank megállapodott arról, hogy a 2026-27-es idénytől az NB1 hivatalos neve ismét OTP Bank Liga lesz, adta hírül hivatalos honlapján a szövetség. A következő idényre 17 klub nevezett a női kézilabda bajnokok ligájában, amelynek csoportkörében 16 csapat indulhat. Az Európai Szövetség honlapja szerint 10 csapat biztosan ott lesz a főtáblán. Köztük van a bajnoki és magyar kupa címvédő Győr, az előző szezon BL ezüstérmese, valamint a Vámos Petrát és Albeck Annát is foglalkoztató címvédő francia Metz is. 7 csapat igényelt szabad kártyát, a többi között a Ferencváros és Faluvégi Dorottya együttesen, az előző idényben BL bronzérmes román Csesceme Bukarest. A kérelmeket a jövő héten bírálják el. Egy katalán lap úgy tudja, már eldőlt, hogy a MotoGP 2027-ben nem versenyez sem a Balatonparkon, sem más magyarországi pályán. Ezt bizonyíthatja, hogy a MotoGP bejelentette, az idei év után a futamát eredetileg elveszítő Aragó mégis marad a versenynaptárban jövőre. Hétvégén rendezik az első keleti Ágnes emléktornát Török Bálinton. A Magyar Szövetség híradása szerint az esemény a sportág egyik legnagyobb hazai csapatversenye lesz. A Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet, viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Minden a
nem vedd el, nekem semmi nem kell. Csak amíg élek, bennem tomboljon a láz. Nem kell a kamuflás, nem kérek én más. Csak egy tengerre néző panorámát, meg egy dámát, aki haza vár, és a szemében a láz. Az égből is tetszik, a városban a fények gyújnak fel. Az utca dalt játszik, de ma éjjel együtt égjünk el. A szemedben a fény, ami adja lángot. Begyújtjuk mi együtt a szép világot. Ó, ledi-ledi, vár, szemedzében betalált. Ment föl még egy kicsit, aztán miniszoknyád. Icipicit derogált, nem vagyok egy paripám, aki egy herceként a kegyeidért köszönt rád. Mert ez kicsit más, lehet, hogy ez gáz, én sosem leszek más. Válaszom már, hogy egy napot mindenem eldobom. Gyere közelebb, még majd nem tudom. Virágod elhagyom, kezedet nem kapom. De neked én magam átadom. Amikor vársz nagyon, kiborít százokon. Ha te vagy a tét, én bevállalom. Mi van, ha nem az alá. Nem kérek én más, csak egy tengerre néző panorámát, meg egy dámát, aki haza vár. És halálosan tombol a szemében a láz. Az égből is tetszik, a városban a fények gyújnak fel. Az utca dalt játszik, de ma éjjel együtt égjünk el. A szemedben a fény, ami adja lángot. Begyújtjuk mi együtt a szép világot. El. Nem engelem oly közel, mert a szeme engem éget el. Ő engem éget el, ő engem éget el. Az égből is látszik, a városban a fények gyújnak fel. Az utca dalt játszik, de ma éjjel együtt égjünk el. A szemedben a fény, ami adja lángot. Begyújtjuk mi együtt a szép világot.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A Nemzeti Sport Krónika után ismét labdarúgásra megyünk tovább. A következő percekben Vancs Zalán válogatott labdarúgóval hallhatnak egy beszélgetést. A riporter Szabó Bence.
A stúdióban a vendégünk Vancs Zalán, magyar válogatott labdarúgó, jelenleg pedig a belga Lommelnek a játékosa, és az egész szezonról fogunk beszélgetni, ami mögötted van, meg egy kicsit a múltról is, mert kíváncsi vagyok, hogy az elmúlt időszakban mi történt veled. Na de kezdjük azzal, hogy milyen most már azt mondani, hogy egy belga első osztályú klubnak a kötelékébe tartozol.
Hát nagyon jó, tényleg nagyon jó, még azért mindig nézegetem vissza a videókat a meccsel, illetve a meccs utáni pillanatokról. Úgyhogy tényleg nagyon jó volt az egész várossal átélni ezt, illetve a csapattal ezt a feljutást, úgyhogy nagyon-nagyon jó és nagyon boldog vagyok.
És ugye, aki nem tudná annak a kedvéért, azért mondjuk el, hogy azért is mondod ezt, hogy nézegeted vissza, mert te szerezted azt a gólt, amivel gyakorlatilag a klubot feljutott.
Hát igen, ha úgy nézzük, tényleg én szereztem a döntőgólt. Szerencsére már a második meccsen egy 0-0-ás döntetlen is elég volt. Úgyhogy igen, azt is nézegetem vissza, de mondom, az egész ünneplést utána az is az emlékeim között van, egy nagyon szép emlék, úgyhogy tényleg ez egy közös siker, a klub, a stábtagok, a város a sikere ez, amit nagyon régóta vártak, úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés ez.
Neked volt már részed ilyenben? Mármint ugye most, hogy visszagondolok, az MTK-nál nem ünnepeltetek feljutást, és a másik klubjaidnál, ahol játszottál, szerintem ott se.
Nem, hát ez abszolút a legszebb pillanat eddig a pályafutásomban. Sajnos az MTK-val éltem át kiesést, nyilván nem voltam igazán nagy szerepben, akkor még 16-17 éves voltam, de ez a feljutás, ez mindent felülír, és minden boldogságomat megadja.
Ráadásul egyébként ez mindez úgy, hogy ugye a belga másodosztályból van két csapat, ugye, aki automatikusan feljutott, és volt egy rájátszásos rendszer. Erről mi a gondolatod, vagy véleményed? Milyen rendszer ez? Mert ugye itt Magyarországon ilyeneket nem nagyon alkalmaznak, de hát biztos ugye azért Olaszországban is látjuk, nagy emóciókat vált ki.
Hát nagyon. Igen, két éve nekünk ugyanilyen szerep volt, hogy akkor negyedikek lettünk, és ugyanúgy a rájátszásba kerültünk, és ott megtapasztaltuk, hogy azért a döntőben, amikor már az első osztályval játszol, azért az már más szint. Úgyhogy azt mondanám, hogy azért a rájátszásból nagyon nehéz feljutni, túl kell menned két másodosztályon, illetve a döntőt az első osztály ellen kell megnyerned, de szerintem így még jobb ez a feljutás, mint hogyha másodikként jutottunk volna fel, vagy akár bajnokként. Szerintem ez így még nagyobb sztori ez az egész.
Ugye azért azt is hozzá kell tenni nyilván, hogy a Lommel azért most nagyobb időtávot töltött ugye így a másodosztályba, és ezzel, hogy megvan a feljutás, ez biztos, hogy nagyot ad majd ennek az egész grupnak is, ugye, mert ugye a Lommel az beletartozik ebbe az úgynevezett City grupba. Tehát hogy indult ez az év? Mert ugye, hogyha megnézzük az előző szezonjaidat, akkor azért ott volt, talán mondhatom ezt, hogy némi visszaesés a karrieredben.
Igen, hát a szezonom úgy indult, hogy én Manchesterbe kezdtem a felkészülést, ugye ott volt körülbelül 30 játékos a City Groupon belül, akik ott kezdték a felkészülést, és nyilván az volt a cél, hogy elkerüljek valahova. Voltak is megkeresések, ami vagy nekem nem volt szimpatikus, vagy volt olyan, ahol a végül a sztori így félbeszakadt, úgyhogy ott kezdtem, aztán szeptember 3-án nyilván még mindig ott voltam, akkor már 10-en voltunk, úgyhogy...
Már Manchesterbe?
Aha, közös döntés alapján úgy döntöttünk, hogy visszamegyek Lommelbe. Lommel nekem mindig egy nagyon szép emlék, és egy nagyon szívhez közel álló csapat lesz, meg az is most is, úgyhogy szívesen tértem vissza. De nyilván azért, hogy nem volt rendes felkészülésem, azért bele kellett rázódnom az elején. Aztán amikor ugye azt éreztem, hogy kezdek belerázódni, az U21-be gólt is rúgtam, visszamentem a válogatott szünetből, és az első meccs után megsérültem, úgyhogy ott volt megint egy másfél hónapos kiagyásom. Úgyhogy a szezon közben ilyen úgy éreztem, hogy amikor formában rendülök, akkor mindig így megsérülök egy kicsit. Így volt ez márciusban is, aztán azt hittem, hogy nekem vége lesz a szezonnak ott, de hála Istennek nem történt így, nem így történt.
De milyen sérülésed volt?
A válogatottban, az ukránok ellen U21-es válogatott meccsen beszakadt egy kicsit a közelítőm. De szerencsére ez egy ilyen kéthetes sztori volt, úgyhogy utána fel is tudtam épülni, és szerencsére a legjobbkor jött a legjobb formám.
Elkezdtél ott gólokat lőni, főleg még a szezonnak a legvégén, amikor már ezek a rájátszásos mérkőzések voltak. Hogyan tudtad ezt a formát így ennyire jóra időzíteni?
Mondhatjuk azt is, hogy benne van a szerencse is, nyilván benne van, de nagyon sokat dolgoztam értem, meg soha nem vesztettem el a hitemet. Szezon közben sem, amikor voltak nehezebb pillanataim, vagy akár tavalyi szezonról, amikor tényleg nem kaptam játék lehetőséget, vagy ha kaptam, nem lendültem formába, úgyhogy a hitem mindig megvolt magamba, tudom, hogy mit tudok, és hogy mi van bennem. Szerencsére mondom, azért ez nagyon jókor jött, hogy ezt ki tudtam hozni, és hogy ilyen formát tudtam hozni a legfontosabb meccsekre.
Azért elég fiatal játékos lévén, neked azért volt ebbe a karrierbe hullámvölgy, hullámhegy, ugye az előző szezont, hogyha említed, azért úgymond kaptál egy lehetőséget, hogy az első osztályban is játsz, és utána még Hollandiában is kipróbálhattad magad. Mi az, amit abból tudtál tanulni, hogy ott nem váltak be a dolgaid?
Igen, hát az előző szezon, ahogy mondod, azért én ott egy két kölcsönszerződésen átestem. Az elsőről igazából annyit, hogy nagyon későn kerültem oda, gyakorlatilag az átigazolás utolsó napján. Egy nagyon jó csapatba kerültem, akkor éppen elsők voltunk Belga 1-ben, tehát nem egy középcsapat voltunk, és talán nem is tudtam annyira megmutatni magam. Szerintem időm se volt rá, utána ott volt egy nagyobb sérülésem, szintén a válogatottban sérültem meg, úgyhogy azzal kimaradt egy két hónap, ami utána január volt, és én úgy döntöttem, hogy a játék lehetőséget szeretnék kapni hétről hétre, és akkor jött ez a rodás megkeresés, ami nem úgy alakult részemről se, meg a csapat részéről se, ahogy azt én elgondoltam, de sokat tanultam ebből, igazából az, hogy sosem szabad feladni, bármikor, hogyha nem is játszol annyit, mindig az edzésen oda kell tenned magad, illetve akkor van időd plusz dolgokat csinálni, úgyhogy szinte minden nap kimaradtam, próbáltam gyakorolni, illetve azokat az aspektusokat néztem, hogy miben tudok még esetleg a kondiban fejlődni, úgyhogy ezeket közösen a a fiziósokkal, erőléti edzőkkel egyeztettem, úgyhogy ezeket tanultam belőle, de ezért nagyon várom már a következő szezont. Nyilván volt egy kis szerepem azért első osztályban, de nem tudtam eléggé megmutatni magam, úgyhogy most ez egy nagy motiváció számomra, hogy a jövőre igenis meg tudjam mutatni magam.
Gondoltam, hogy a jövőről később beszélünk, de hogyha már így felhozod, akkor jelen állás szerint úgy tűnik, hogy maradnál Lommelben?
Persze, nagyon szívesen át Lommelbe, én nagyon szeretek lenni. Kisváros, gyakorlatilag ismerek mindenkit, nagyon befogadtak ott az emberek a városban, illetve a klubon belül is nagyon szeretek lenni, meg úgy érzem, ők is szeretnek engem. Úgyhogy abszolút egy jó szintlépés, sikerült elérnünk közösen. Azért a Belga Egy, az egy, úgy gondolom, egy elég nívós bajnokság, onnan azért a topligákba is előszeretettel mennek játékosok, de mondom, nyilván szívesen maradnék.
És akkor nyilván sokkal több lehetőséget érezhetsz abban, hogy gyakorlatilag nem egy új csapathoz kell oda kerülni, hanem ezzel az együttessel tudsz majd játszani ott esetben az első osztályba.
Igen, ezért vagyok abszolút pozitív a következő szezonnal. Ott tudom kezdeni a felkészülést az első naptól, ottal szeretek lenni, ismerek mindenkit, úgyhogy ezek mind olyan dolgok, amik szerintem segíthetnek egy játékosnál, hogy jó szezont fusson. Nyilván minden rajtam múlik, de bennem meg hatalmas a motiváció.
Az előbb ugye említetted azt, hogy Manchesterben edzettél és készültél a szezonra. Ők egyébként mennyire foglalkoznak úgy különösebben veled már, mint ennek a City Groupnak a úgymond vezetői, mennyire adnak neked szakmai tanácsokat, vagy hogyan kell ezt az együttműködést elképzelni?
Nem napi szinten vagyunk kapcsolatban, inkább a Stieber Zoltánék vannak velük kapcsolatban, szakmai, vagy akár nyilván szerződés kapcsolatáról beszélnek. Én nem igazán beszélek velük, de nyilván ők is jönnek Lommelbe nézni meccseket, edzéseket, akkor mindig leülünk, beszélgetünk. Ez már azért egy jó pár éve így van, mióta ott vagyok, úgyhogy úgy mondanám, hogy ez a kapcsolatom velük így.
Annak idején ugye, amikor volt egy nagyon jó szezonod, volt ugye 30 meccsen 14 gólod, 5 gólpasszod, akkor felvetődött, hogy esetleg már akkor rögtön lépjél egy szintet, mármint egy nagyobb szintet, ugye a Girona. Az mennyire volt reális ott esetben, szerinted?
Hát nem nagyon szeretnék a múltról beszélni, de persze volt benne realitás, meg erről volt szó, abszolút. Nyilván akkor a Girona BL induló helyezést ért el a bajnokságban, ezért közösen úgy gondoltuk, hogy azért ez lehet, hogy egy nagyobb lépés lenne számomra. Azért gondoltuk azt, hogy egy belga holland egy lenne a legjobb lépés akkor. Úgyhogy volt róla szó, de igazából nem került komolyabb témába.
Azt néztem egyébként, hogy a angol edződ volt most is, meg ugye korábban is volt angol edződ, amikor oda kerültél. Ezt gondolom amiatt van, ugye, hogy a Manchester Cityhez tartozó csapatról van szó. Erről mennyit tudsz, ők mennyire simulnak bele, meg maga a játék mennyire simul bele abba a úgymond grupba, amit a City is képvisel?
Abszolút szeretnénk dominálni, úgymond a anyacsapathoz képest, a Manchester Cityhez hasonlóan mi is akarunk dominálni minden meccsen, amit a másodosztályban véghez is vittünk, tehát amióta ott vagyok, ez nálunk egy alap volt, hogy már pedig nálunk kell lenni a labdának, és domináljunk labdával, labda nélkül letámadunk nagyon magasan, úgyhogy ezek a stílusjegyek szerintem hasonlóak a Cityhez hasonlóan. Úgyhogy igen, ez volt a cél. Nyilván azért az első osztály azért egy más kávéház lesz. Azért lesznek ott egy Anderlecht, Royal Union, a Club Brugge, emlőnk idegen volt. Nem biztos, hogy ez sikerülni fog, de szerintem fogunk tudni adaptálódni ahhoz is.
És a játékodhoz ez mennyire fekszik adott esetben, ugye, hogyha Magyarországon vesszük, akkor az MTK-ban is talán hasonló környezetben játszottál. Mennyire illik ez hozzád?
Én úgy gondolom eléggé. Gyakorlatilag úgy nőttem fel az MTK-ban egészen a U12-től kezdve, hogy mi mindig dominálunk, nálunk van a labda, és próbálunk passzokkal építeni, úgyhogy ez szerintem nagyon is fekszik nekem. Úgyhogy igen, azért ez szerencse, meg szerencsés, hogy a Lommelnél is ez volt meg ez a stílus.
Ugye a belga másodosztályban most volt még egy magyar, ugye Dénes Vilmos személyében, ő vele milyen volt a kapcsolat, vagy egyébként így Belgiumban mennyire tudtál korábban magyarokkal kapcsolatot tartani, vagy mennyire jellemző ez?
Hát nehéz igazából, amikor kikerültem, a Németh Andris volt kint, és Genkbe, ami gyakorlatilag fél órára van Lommeltől, úgyhogy mi többször is találkoztunk, együtt kajáltunk, aztán ő fél év után el is ment, akkor azt hiszem
a Hamburgba,
igen. Úgyhogy akkor úgymond egyedül maradtam Belgiumba, aztán jött a Sancho, Szalai Attila hozzánk És hát a standard is
beigazolt, igen.
De akkor gyakorlatilag rá egy két hétre meg én mentem el. Úgyhogy úgy nagyon nem volt magyarral kapcsolatom.
Most ebben aztán, az azonban.
Aztán igen, jött a Vili, vele sokat beszéltünk, ugye 21-ben is csapattársam, és amikor oda került, akkor segítettem, ami kérdése volt, abban én tudtam segíteni, illetve a meccseknél meg nyilván beszélgettünk, meg jóba is vagyunk, unblock, úgyhogy...
Meg gondolom, most a szezon végén is azért szóba került, hogy együtt jutottatok föl.
Persze, beszéltünk is róla, úgyhogy hát én mondtam neki, hogy jobb lenne, hogyha őket kapnánk a playoffba, mert nem voltak a legjobb formában a szezon vége felé. Aztán nem így sikerült, nyilván gratuláltam neki, aztán meg ő is írt minden forduló után, hogy na jó, most már akkor jussatok fel ti is, úgyhogy ő is gratulált nekünk.
Azért most már hosszú időt eltöltöttél viszonylag úgy Belgiumban a környezetben, hogy a nyelvet azt úgy milyen gyorsan, vagy hogyan tanultad, meg hogyha megtanultad?
Hát igen, ezzel szoktak engem ugratni a belga csapattársaim, hogy itt vagy már 4 éve, vagy 3,5 éve flamand nyelvrészen, aztán annyit tudsz, hogy jó reggelt, meg
akkor, akkor nem annyira erőltetted.
Ez nem igaz, mert amúgy sokat megértek, és tényleg viszonylag sokat megértek, de beszélni nem tudok, tehát ez... De ez abból is adódik, hogy nálunk angol az első nyelv.
Hát az edző is angol, igen.
Igen, úgyhogy Gentben is az volt. Rodánál nem volt, és ott meg is lepődtem, hogy ott a meetingek, az edzésnek a gyakorlatai ott hollandul voltak, úgyhogy azért ott szerintem ott fejlődtem, meg ott már tudtam színeket, instrukciókat. De ez egy kicsit kellemetlen téma is, mert nem igaz, nem tudok.
Tehát akkor mondjuk azt, hogy Hollandiában többet tanultál ahhoz képest, hogy most akkor egy belga első csapatnál játszol, ugye itt a nyelveket, hogy mindenki értse, ugye Belgiumnak a részeki része hollandul beszélnek, tehát igen. Ez a része, ez kevésbé megy, de hát ugye majd a belga első osztályban valószínűleg azért ennél még kevésbé jellemző lesz majd az, hogy a flamand vagy a vallon legyen a domináns nyelv, úgyhogy egyébként ez is egy érdekes része Belgiumnak. Mögöttünk van most már a válogatott. Mennyire figyelted a mérkőzéseket? Az U21-ből ugye lassan most már kiöregedsz, úgyhogy mennyire van előtted az, hogy a felnőtt válogatottba visszakerülj?
Igen, néztem mindkét meccset, ugye a tegnapit is néztem. Hát abszolút a válogatott az mindig egy hatalmas megtiszteltetés számomra, tehát úgy gondolom egy játékos karrierében az a legnagyobb szó, ugyanúgy nekem is. Úgyhogy tudom jó, hogy nekem ahhoz, hogy visszakerüljek a klubomban kell teljesíteni, és szerintem ez egy nagy segítség, hogy feljutottunk, egy jobb bajnokságban tudom megmutatni magam, úgyhogy nekem is ez is egy célom a következő szezonra, hogy visszakerüljek a válogatottba. Ahogy mondtam, ez hatalmas szó, és minden játékos erről álmodik, úgyhogy nekem már sikerült 2-szer játszanom, 1-szer a Puskásban, ami tényleg fenomenális volt.
Koszovó ellen játszottál,
igen,
ugye?
Igen, igen. Úgyhogy igen, ez is egy nagy célom a következő szezonra, de azt tudom, hogy először a Lommel be kell teljesítenem ahhoz, hogy ez reális cél legyen.
Az mennyire fogalmazódott meg benned, ugye 2022-ben debütáltál, akkor 17 éves voltál, hogy azért te ott nagyon fiatalon kaptál egy óriási lehetőséget.
Igen. Hát akkor nem nagyon. Tehát tényleg hatalmas szóval tudtam ezt, hogy ez egy nagyon nagy dolog. De nem nagyon tudtam azt úgy realizálni akkor.
Nemzetek Ligája A csoportban Olaszország ellen,
igen, pontosan. Akkor azért még otthon laktam, nem egyedül. Akkor én még azért inkább egy kisrác voltam. Azért azóta sokat fejlődtem emberként, meg játékosként is. Nyilván az inkább szerintem úgymond a tehetségemnek az ajándékozása, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy fogalmazzam, mint az, hogy az érdemi teljesítményemnek az ajándéka, de hát az tényleg az is egy pályafutásom egyik legszebb pillanata. Nem sokat töltöttem a pályán, de hát válogatottban bármennyi perc is ajándék, úgyhogy igen.
Akkor mondhatjuk, hogy a következő őszre ezt tűzött ki magad elé célként, illetve mi még a cél a csapattal?
Hát a cél a csapattal nyilván nem kell elrugaszkodni, a talajon kell maradni. Szerintem a bennmaradás az már egy siker lenne. Én ennek szeretnék nem csak szereplője lenni, hanem meghatározó játékosa lenni a csapatnak, segíteni gólokban, gólpasszokban, jó játékkal, illetve ha ezek mennek, akkor remélem, hogy tudok a válogatottba is játszani újra, úgyhogy ez a két nagy célom a következő szezonra, de mondom, ahogy elmondtam az előbb is, előbb a Lommerre fókuszálok.
Előttünk még addig azért van némi idő, most egy világbajnokság következik, mennyire követed ilyenkor, adott esetben most nyilván nincs ott a magyar válogatott, kinek szoktál szurkolni?
Én nagyon nagy Ronaldo fan voltam, úgyhogy azért mindig Portugáliának, még szívem mélyén, még most is, de most úgy nincs nagy kedvencem, vagy akinek szurkolnék, nyilván vannak a favoritok. Én azt mondom, hogy francia VB győzelem lesz.
A belgáknak egyébként mennyire? Velük mennyire szimpatizálsz azzal, hogy ott játszol, ugye?
Van egy valamennyi szintű szimpátia feléjük, meg volt is azért az arany, úgymond az aranycsapatuk 18-ban, azért az egy nagyon, nagyon komoly csapat volt. Szerintem azért ez a csapat már nem az a szint, de nyilván drukkolok nekik, azért az egy jó dolog lenne ott Belgiumban is, biztos nagy dolog lenne, hogyha minél tovább jutnak.
Hát meg, hogyha egy nagyobb táblatot veszünk, akkor a következő világbajnokságon már jó lenne a magyar válogatottat látni. Igen. Adott esetben veled is, nem?
Az egy álom, de tényleg az elképesztő lenne. Én remélem, hogy így lesz.
Hát én meg csak azt tudom kívánni, hogy akkor ez teljesüljön neked is, meg a magyar válogatottnak is. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Én köszönöm.
Az elmúlt percekben Vancsa Zalánnal Szabó Bence beszélgetett. És akkor a labdarúgásról áttérünk az öttusára, hiszen javában zajlik a budapesti öttusa világkupa. A tegnapi nap folyamán öt magyar női versenyző tovább jutott csoportjából, Guzi Blanka például első lett az A csoportban. De hogy mi történt ma a helyszínen, az arról Kreisz Bálint számol, beszél a Bálint.
Szia Dóri, és köszöntöm a hallgatókat is. Igen, nagyon jól mondtad, tegnap 8 magyarból 5 tovább jutott a hölgyeknél. Ma az urak selejtezői tartanak, és a rekord létszámú nevezés miatt 4 csoportra osztották a férfi versenyzőket, mert 130-nál is többen neveztek a budapesti világkupára, amely az idei szezon 3. egyben utolsó világkupa állomása. Ezt követően majd június utolsó hétvégén a világkupa döntő, ahova csak a legjobb 36 juthat be nemenként. Ezért is küzdenek a magyar versenyzők. Eddig 2 csoport ment le, és tegnap 8-ból 5 volt, amelyleg most egyelőre 4-1 állunk, tehát egy magyar továbbjutó van, aki az A csoportban. Tamás Botond volt, aki a 4. helyen zárt, nagyon jól versenyzett egész nap, és talán meglepetést okozva, mondhatjuk ezt így, megszerezte a 4. továbbjutó helyet, a kombinált számot, az utolsó versenyszámot. A 7. helyről kezdte úgy, hogy igazából nagyjából megtartotta a helyét a végén, az utolsó körben még egy picit lazíthatott is, de ott a többi versenyző is, akivel egy csoportba jött. Hasonlóan, tehát ezért nagyjából a 3.-tól 9. helyig a versenyzők egy csoportba értek be. Itt volt még egy magyar versenyző, Tárkányi Zsombor, aki az első 2 világkupa állomáson, ez a Kairóit jelenti, amely az első volt a sorban, aztán pedig jött a bolgár világkupa, mind a kettőben döntőbe jutott, most viszont csak 15. helyen zárt, ezzel lemaradt a 9 továbbító hely egyikéről, úgyhogy ő még bízhat abban, hogy a legjobb 36-ban marad, mert egyelőre 7. a világranglistán, és akkor a világkupa döntő még megmutathatja magát. A B csoportban is 2 magyar versenyző volt, ott nem sikerült senkinek a továbbjutás. Bognár Levente, aki élete első világkupáját teljesíti, a lézeránt a 19. helyről kezdte 17 évesen, és az OCR-ben, vagyis az akadálypályán elképesztő teljesítmény nyújtva 3. lett. Egyébként az akadálypályán új világrekord született. Egy egyiptomi versenyző 17 másodperc alatt teljesítette az 5-6 különböző akadályt, ezt kimondani is elképesztő, hát még élőben látni. Szóval Szép Balázs és Bognár Levente sem jutott tovább. Szép Balázsról annyit kell tudni, hogy egy elég hosszú másfél hónapos kihagyáson van túl, a kairói világkupa után megsérült, a vállát túlerőltette, és most tud visszatérni. 20. helyről kezdte az utolsó számot, óriási futott, és a lövészetben is nagyon jó volt, így fel tudta küzdeni magát a 12. pozícióig, ám ez nem ért továbbjutást. A C és a D csoportnál egyelőre féltávnál tartunk, 2 szám ment le a 4-ből, hiszen a kombinált szám tartalmazza a futást és a lövészetet is, úgyhogy ezért csak 4 különböző versenyszám van, de 5 sportág természetesen. A C csoportban Gyepesi Domonkos és Gál András küzd, ők 2 szám után ugyanak, hogy Gyepesi Domonkos 15., Gál András pedig a 19. helyen áll. Itt az úszás és a kombinált szám hiányzik még, a D csoport pedig kicsit máshogy folytatja a sportágakat. Itt a jelenleg tart a rangsoroló vívás 3 magyarral, és amikor legutóbb kijöttem, mielőtt felhívtatok, akkor elég jól álltak a magyarok, főleg Böhm Csaba, akinek 8 asszó után 6-2-es mérlege volt, de ami az összetettet illeti, Koleszár Mihály a 2. helyről kezdte a vívást, Böhm Csaba a 7-ről,
és Marsal Attila 13-ra, tehát a magyarokra eddig itt nem lehet panasz, a D csoportban kifejezetten komoly esélyek vannak a továbbításra. A C csoportnál a kombinált szám, az utolsó versenyszám az majd 19 óra 30 perckor kezdődik, a D csoportnál 20 óra 15 perckor, úgyhogy arra, hogy kiderüljön, hogy kik a továbbjutók, még jó néhány órát várni kell.
Ha minden igaz, egy órától elindult a női elődöntős vívás, és nem tudom arról mennyi információd van, például Guzi Blanka, tudom, hogy neki, ő mindig azt mondja, hogy a vívás a leggyengébb száma, nem tudom a lányok, hogy állnak.
Igen, itt az eredményeket még nem töltötték föl a hivatalos oldalra, de véget ért. Kicsit hektikus a verseny, mert az úszás egy teljesen másik létesítmény van a KSI úszodánál, úgyhogy aki átmegy mondjuk azt megnézni, az igazából lemarad arról, ami a vívócsarnokban történik, és a hivatalos eredmény közlő oldalon még nem tüntették föl a rangsoroló vívás eredményeit a hölgyeknél, viszont annyit tegyünk hozzá, hogy ezért nem is osztanak pontot, hiszen az elődöntőtől kezdve, és a hölgyeknél már ugye itt tartunk, a egyenes kieséses táblavívás adja majd a pontszámot, amit holnap rendeznek. A mostani az csak a kiemeléseket adja meg, aki a legjobban zárja a mai rangsoroló vívást, az első kiemelt lesz, tehát véletlenül könnyebb ellenfeleket kap majd a táblán és az első körben, mert ugye 24-en érdekeltek, nem is kell pásra lépnie, szóval ilyen előnyökkel jár az, hogyha valaki jól teljesíti a vívást, de azért van még pontot nem adnak, de egyelőre még az eredményeket sem közölte a Nemzetközi Szövetség.
Kressz Bálintnak köszönjük szépen a helyszíni beszámolót az öttus a világkupáról. Bálint természetesen holnap is érkezik majd a legfrissebb hírekkel a helyszínről. Ez volt már a Hazafutás. Búcsúzik a műsorvezető Keszi Dóra. Én Szücs Miklós szerkesztő kollégám nevében is köszönöm a figyelmet.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sportseregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világban